Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk.
Kapás van. Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Emellett szükségünk van a ti visszajelzéseitekre is, ezért értékeljétek a podcastot azon a platformon, ahol éppen hallgatjátok, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy minél előbb értesüljetek az új részekről. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 73. adása, ami szintén egy prím szám, de ez most nem fontos. Én Pásztor Viktor vagyok, ma is itt van velünk Zomborát Civán, és ma két sztár vendéget is hívtunk az adásba. Már láthatjátok, Hipszki Róbert és Deák Ferenc páros jött el hozzánk, akik nem mellesleg a regnáló világbajnokok csónakos pergetésben, de erről majd úgyis beszélünk még.
Csak hogy így még a szókincsünket szinkronizáljuk az adás elején. Ugye a csónakos pergetés az egy páros sport. Amikor egymásra hivatkoztok, és nem a másiknak a nevét mondjátok, akkor pár, társ, csapattag, mi az a terminus technicus, amit így a másikra használtok ilyenkor? A
feleségem az élettársat.
Ja, igen, igen. A második élettárs, vagy nem is tudom.
Nem, úgy szokott hivatkozni, hogy férjem és élettársa.
Ja, igen. Hát társ, barát, csapattag, de nem, mert Robi Feri egyébként így szoktuk.
Igen, csak
nem az egyszerűséggel.
Ugye nem mondhatod azt, hogy hát míg a párom radarozott, addig én nem tudom, szereltem az előkéket.
Hát Robi.
De akkor így ezzel átidaljátok ezt a picit sikamlós.
Nyitottak vagyunk.
Abszolút.
És a másik egyik ilyen dolog, hogy te ugye úszóból érkeztél, az úszózásból, ott voltál világbajnok, sőt, igen. Kétszer is voltál világbajnok.
Sőt, szerintem elég sok idő óta, és talán még azóta se, a mi csapatunk védett először címet.
Mert hogy egymás után lettetek világbajnokok.
Mert 12-ben Szlovéniában, és 13-ban Franciaországban is megnyertük csapatban, utánpótás U23 volt akkor még a
kategória.
A besorolás, igen,
És úszózás. És ugye te vagy, hát így te lettél az, aki nem csak úszózásban, vagy nem csak egy szakákban, hanem utána csónakos pergetésben is világbajnok. Úgyhogy ilyen szempontból különleges helyen vagy az a világbajnokok között is.
Igazából Magyarországon még egy olyan ember van, aki két teljesen független szakákban tudott, tehát úgy nem úgy, hogy féder és metód féder, hanem két olyan dolog, ahogy tök máshol kell horgászni, a Walter, aki meg tudta csinálni azt, hogy úszóban és féderben is világbajnokságot nyert, és itt te vagy a...
Aztán vannak még többen, szerintem, akik finomszerelék, ugye finomszereléknek hívják ma az úszós, ott is, meg féderben is vannak.
Erdély Attila, bocsánat, igen. Tényleg valóban.
Igen, de még mindig közelebb van egymáshoz a két módszer, mint a békés hal és ragadozó hal.
Én nem tudok egyébként még ilyen pergető és finomszerelékes kombóról. Elképzelhető, hogy van.
De a világon sem?
Nem tudom.
Nyilván biztosan. Azt nem tudjuk,
itthon annyira, nincs, de lehet, hogy a világon van valahol valaki.
És az a kérdésem, hogy hogy látod azt, hogy azok a skillek, amiket összeszedtél egy tök más típusú versenyzésben, az segítette téged abban, hogy pergetésben ugyanúgy föl tudtál érni a csúcsra?
Abszolút. Annyi maximum, hogy nem a... Tehát nem a konkrét fizikai skillek, hanem az a gondolkodásmód, a taktikai gondolkodásmód, amit én megtanultam. Nagyon sok, nagyon neves, finomszerelékes horgásztól tanultam még ugye ifiként. Egész fiatal koromtól pátyolgattak többen. Tehát konkrétan Nedves Jancsi volt, aki engem így szárnya alá vett, a Gyulai Ferétől nagyon sokat tanultam, egy szövetségben, egy egyesületben voltunk. Aztán a többek között a Walter Tomival is voltunk együtt így versenyezni, meg tehát volt lehetőségem vele tréningezni például tőle, is nagyon sok mindent tanultam. A legtöbbet az talán a Timár családtól, mert Timár Gabi bácsi és a fia Timár Szabolcsök voltak, váltották. Hát együtt is voltak velük VB-n, meg aztán a második VB-n ott a Szabolcs volt a hivatalosan a szövetségkapitány.
De mi az, amit mondtad, hogy a gondolkodásmód meg a felkészülésben, ez konkrétan mit jelent?
Hát ugye a finomszerelékes versenyzés az arról szól, hogy kapsz egy helyet, és onnan a lehető legnagyobb súlyt megfogd. De ugye ez ezerféle módon meg lehet csinálni, tehát meg ugye minden egyes versenypályán teljesen más faunával találkozik az ember, ott is egyébként attól függően, hogy éppen milyen évszak van, milyen a vízhőmérséklet, éppen milyen telepítések beleszólnak egyébként, hogy a legnagyobb versenypályánk a szegedi evező, és az igazából ezen ez szabja minden egyes évet, hogy éppen milyen halálomány frissítés történt ott. Tehát nagyon sok oldalról kell megközelíteni a dolgot. Én mindig úgy hivatkozok erre, és ezeket a csónakosban is így van, hogy az eredményes versenytaktika az egy ilyen sok ismeretlenes egyenlet, aminél megfelelően kell súlyozni a különböző tényezőket, és akkor a végén az jön ki a legjobban belőle, aki a legjobban súlyozta ezeket a tényezőket, mik a fontosabb elemek, mik a kevésbé fontosak, és akkor arra talált megoldást.
Szerintem akkor egy kicsit foglaljuk is össze azt, hogy a csónakos pergető szakákban mik ezek a tényezők. Egyáltalán hogy épül fel egy ilyen verseny, mondjuk egy OB vagy egy VB, gondolom nagyon hasonló a lebonyolítása a két versenynek, de mondjuk maradjunk annál, országos bajnokok is vagytok. Az országos bajnokságban mik ezek a tényezők, Feri, hogy mikre kell, tehát hogy működik ez az egész szakág? Mert azért ez bonyolultabb, mint egy ilyen finomszerelékes olyan szempontból, hogy itt van technika, meg minden más, de ezt majd mindjárt elmondom.
Igen, tehát ugye az országos bajnokságot ugye, a volt országos bajnokságot úgy bonyolították le, hogy háromszor két fordulót rendeztek három különböző versenypályán. Nyilván mindegyik versenypálya külön felkészülést igényel, mint egy folyóvízi, állóvízi, nem mindegy, hogy milyen halfajokra készülünk, az sem mindegy, ugye, amit a Robi elmondott a finom szereknél, hogy milyen évszakban van ez a forduló esetleg, és ugye a folyóvizeknél a plusz befolyásolási tényező, hogy ez a folyó árad, apad, vagy stagnál éppen. Nem mindegy, hogy mondjuk egy beállt vízű Dunán, ami tiszta, ott kell megfogni a balint, vagy mondjuk egy áradó Dunába, amin az átláthatóság 5 cm.
De mindig balint kell fogni?
Nem, ez csak egy példa volt. Tehát ugye az országos bajnokságon az érvényes halak, ugye általában ragadozó halak, ugye már pergetésről beszélünk, az a balin, a jász, a domolykó, a kősüllő, a süllő, a csapósügér, csuka, harcsa. Igen.
Aha, hogyha olyan helyen vagytok, ahol vannak fekák, akkor az beleszámít? Vagy az arra azt mondják, hogy idegenhonos, és akkor nem?
Általában beleszokott, vannak speciálisan ilyen vizekkel rendezett pergető versenyek, ott ugyanúgy részét képezik a értékeltő halaknak, de például OB az soha nem volt még olyan helyszínen, ahol a fekete sügér az játszott volna. VB volt.
VB volt, igen.
És akkor, ha jól értem, akkor már tudjátok, hogy kb. Milyen, mondjuk 3 nappal az edzések előtt tudjátok, hogy kb. Milyen lesz a víz, hova megyünk, nyilván ezt már korábban is tudtátok, és akkor dől el, hogy kb. Milyen halra fogtok horgászni?
Hát azért
tehát mondjuk a taktika az itt kezdődik, hogy ezt kell kitalálni?
Az itthoni vizekről azért viszonylag már nagy átfogó képünk van, mert 2017 óta veszünk részt az országos csónakos pergető bajnokságokon, tehát így azért már Magyarországnak az olyan vizeit, ahol pergetőversenyt lehet, országos pergetőversenyt lehet lebonyolítani, szerintem azt már láttuk. Tehát így nagyjából azért van egy képünk arról, hogy hol, mire és mikor. Nálunk ez úgy szokott kinézni ez a felkészülés, hogy ugye évelején kijön a táblázat, hogy hol lesznek az adott helyszínek, és akkor mi ezt Robival leszoktuk fixálni, hogy akkor előtte egy héttel vagy két héttel, akkor lemegyünk több napra, és akkor átnézzük a pályát, megnézzük, hogy melyik halból lehet a legtöbbet legjobban fogni, melyik hal az, amire egyáltalán nem szeretnénk készülni.
Általában de... mi visszafele szoktunk egyébként haladni, mindig, tehát megpróbáljuk kizárni azt, ami nem lesz jó, ha van, ez egy nagy segítség, amikor valamit így a fejünkből úgymond ki lehet így söpörni, hogy akkor ezzel már nem kell foglalkozni.
És kimaxolni azt, amivel pedig jó eredményt tudunk elérni.
Van olyan pálya, ahol mondjuk érdemes sügérrel horgászni?
Az a baj, hogy itt az országos csónakos pergető bajnokságban ugye az a szabályrendszer, hogy megfogunk egy halat, teszem azt egy 30 centis balint, mondjuk ez nem jó példa, már nem azon.
Mindegy, jó lesz.
Mindegy, 30 centis balint, csak hogy könnyű legyen számolni. Ugye annak a hosszát, a teljes hosszát, tehát a bruttó hosszát, nem a farok tövét, ahogy az országos szabályzatban ezt jegyzik, hanem farok végig, ezt négyzetre emeljük. Tehát egy 30 centis balint, az 900 pont. És akkor visszakanyarodva itt a kérdésre, összességében, hogyha nincs olyan mennyiségben sügér, ami értelmezhető mennyiséget ad, akkor nem érdemes vele foglalkozni.
A sügér az alapvetően az alkezdődik, hogy azt kizárjátok.
Nem feltétlen, de inkább mi azt ilyen járulékos halként szoktuk kezelni, tehát olyanra még nem építettünk szerintem taktikát egyszer, hogy csak sügére tisztán.
Hát mi viszonylag ilyen rosszul fogalmazva nagyképűen állunk a dologhoz, mi igyekszünk olyan taktikát választani, amivel nyerni lehet, és itthon azért olyan víz nem nagyon van, ahol... De,
így, amúgy van olyan versenyző, aki nem így áll hozzá. Nyilván
de
nem.
Hát ugye van a, tehát hogy lehet akkor harcsázni, csukázni, süllőzni, balinozni, nagyjából ezzel a négyen lehet akkor megfelelő hozt fogni.
Annyit akartam csak mondani a hallgatók, nézők kedvéért, hogy így nagyon egyértelmű legyen ez a pontozás. Tehát van egy 30 centis balin, az 900 pont. Ha fogsz 3 darab 10 centis sügeret, az 300 pont, mert 3-szor 10-szer 10, tehát ott ugye a négyzete, az 300 pont, pedig centiben ugyanott vagy. Úgyhogy emiatt ugye súlyozva mindig a nagyokkal számít sokkal jobban.
Hát ezt azóta vezették be, mióta ugye mi követjük a világbajnokságnak a szabályrendszerét, és ott is sok rendszer volt, de ott legelőször súlyra volt mérve, de az ilyen halvédelmi okokból lett lecserélve inkább a hosszra. Ugye sokkal kíméletesebb a halnak a hosszát lemérni és elengedni, mint hogyha súlyát kéne valamilyen zsákba, szágba, akármibe. És ezzel nagyjából egyébként összhangban van ez a nézetremelés is, mert a nagyobb halak felé torzít. Tehát ugye ez a, az itt a fontos, hogy egy méteres hal az 10 000 pont.
Igen, igen.
És ugyanez a, egyébként, mint egy méteres csuka az 6 kilós, vagy 7 kilós, de egy 30 centis sügér, vagy mi az, balin az meg, tudom én, 25 deka.
Aha, aha.
Tehát ezt az arányokat nagyjából így megtartottuk, igen.
És akkor már, amikor elkezdtek készülni egy versenyre, egy fordulóra, akkor már ez jár a fejetekben, hogy nyilván olyan halfajt kellene fogni, amiből van nagy, és le kéne valahogy szelektálni a nagyokat, kivéve, ha olyan sok kicsi van, hogy azzal meg lehet verni a nagyot, mert mondjuk nagyból meg kevés van.
Hát rögtön ellentmondok magamnak, tehát alapvetően azért biztonságra törekszünk, mert ugye több fordulósak ezek a versenysorozatok. Tehát a nagyobb baj van akkor, hogyha egyik fordulóban egy ilyen 20-valahanyadik eredménybe beleszaladunk véletlenül, mint abból, hogyha nem nyertük meg az adott fordulót, hanem csak mint tudom én, harmadik, negyedik vagy ötödik helyen végeztünk. Lehető függetlenül igyekszünk olyan taktikát összerakni, amiben az elszállásnak az esélye az nagyon nincsen benne, de egy pici plusszal, egy-két jó váltással, vagy hasonlóval azzal azért oda lehet érni az a legelejébe.
Mennyire fogja meghatározni még a jövő évi versenystratégiátokat azt, hogy a pergettő szakákban is bejön a ranglistás értékelés a VB kvalifikációra?
Hát,
tehát ott több biztonsági játékra lesz szükség hát, a logikám szerint.
Igen, most nagyon biztonságban vagyunk, mert ezt a ranglistát egyelőre vezetjük, ugye mivel a tavaly, illetve az előtt is mi lettünk az országos bajnokok, és előtte pedig négyest csináltunk.
Igen.
Tehát negyedikek lettünk.
De már egyébként idén is már úgy ment az OB, hogy már ez ranglista
már
év volt.
Az már tavaly indult akkor ezek szerint.
Igen.
Igen. Bőven vezetjük, tehát az idei VB az úgymond az borítékolható, hogy mi megyünk arra, és igen, fontos a biztonság, tehát nem szabad kiesni ebből a pozícióból. Nem titok, szeretnénk idén is megnyerni az országos bajnokságot, úgy állunk neki, meg úgy állunk hozzá. Nem fogunk lazítani azért, mert most sikerült kétszer ezt magunkévá tenni.
De most vezetitek a világranglistát is, nem? Mint világbajnokok. Vagy nincs ilyen? Vagy ez nem így működik?
Hát Magyarország, mint nemzet, ugye az össz minden szakágon keresztül azt vezeti. Aha. A csónakosban szerintem második
vagy harmadik, igen. Egyéniben meg, egyéni a, ugye igen, a páros. Dobi és mi, páros. Ott egyébként esélyes, de ott ugye annyira rotálódnak az emberek, hogy az annyira nem...
Ja, értelek.
Ott nagyobb kihívás benne lenni a VB keretben, mint mert több minden országnál ilyen valamilyen kvalifikációs rendszer van, azért elég ritka az, hogy valaki azt hiszem 5 évet számol, tehát ja, öt egymás követő VB-n kín lenni, az már nehezebb, mint hülyén hangzik, tehát nem nehezebb, mint jól szerepelni rajta, de azért kevesen.
De azt viszont ott vezetjük egyébként, én azt számolgattam a tavalyi statisztika alapján. Hozzáadva az ideit.
Hát, ja, benne van a pakliba, igen.
Jó, oké. Okay.
Visszatérve a stratégiázáshoz, hogy azt elmondtátok a Matula műhelyi interjúban, hogy nektek az erősségetek, a sok erősség közül az egyik, az maga a felkészülés. És akkor igazából az, hogy akkor ti minden pályát először lepróbáltok pár nappal a verseny előtt, amikor még oda lehet menni edzésen kívül.
Igen, tehát az alapja az az, hogy nem az edzésnek a mennyisége lényeges, hanem annak a minősége. Tehát mi nagyon fegyelmezetten és tervezetten megyünk mindig ilyenkor tréningezni. Ha lemegyünk 3 napra, akkor már megvan a 3 napra a program, hogy akkor milyen idő lesz, milyen a víz, sorrendben miket nézzünk, belekalkulálva azt, hogy kik, de azt is, hogy kik vannak még rajtunk kívül edzeni, tehát arra is oda kell figyelni, hogy
nem mutathatod azt, amit később esetleg szeretnél csinálni a versenyen, mert most már árgus szemekkel figyelnek.
Tehát úgy kell süllőznöd, hogy az csukázásnak nézzen ki.
és ott, ahol egyébként nem fogsz. Tehát, hogy...
Nem, de tehát nem kell megfogni a halat. Ez egy olyan fontos eleme egyébként a tréningnek, az edzésnek.
Horog nélkül.
Nagyon sokszor horog nélkül tréningezünk, pont azért, hogy tehát egyrészt azokat a halakat se horgozzuk meg, amiket a versenyen esetleg meg szeretnénk fogni, másrészt meg azért se, hogy most ne locsogjunk ott össze-vissza mindenféle hallal edzésen, mert tök fölösleges, mert ugye más is láthatja.
Hogyha horog nélkül horgáztok verseny előtt, akkor hogy lehet az, hogy te egy 230 centis harcsát...
Ja, igen.
Nem tudom, melyik őtök fogta.
Ő egyébként. Volt a 230, én a 173-as.
De te versenyen fogtad a 173-as. Igen. Te meg a 230-ast, az csak úgy
edzésen,
csak beakadt ott a kapocs a fogai közé, vagy akkor azért mégis volt rajta.
Azért vannak azért ilyen esetek, tehát nem csak horog nélkül edzünk, de amikor már úgymond, tehát amikor megvan már a csali helyek, bocsánat, tehát a legfontosabb az az, hogy legyen meg a jó csalik, meg a vezetési technika, és amikor ez már megvan, akkor jött az a kellemes rész, hogy akkor horog le, és akkor menni végig a potenciális helyeken, és számolgatni a kapásokat.
A csalinál gondolom van otthon egy hatalmas raktáratok, ahol így a falakról így csüngnek le a végtelen mennyiségű csali.
Hát majd nagyjából.
Igen, hát, jól írtad le.
De, hogy ez, basszus, hát ez az életetek, hát miért ne lenne végtelen műcsalitok? Ilyenkor akkor kigurultak egy plató sifával, és így lebillentitek, vagy már célzottan úgy pakoltak össze egy, kettő, három, négy táskát, hogy egy süllős, egy csukás, egy harcsás táska?
Tehát nekünk az az alapvetésünk egyébként. Én vagyok az, aki általában több csalival érkezik a versenyre. Robi ezt jobban szokta szelektálni, én inkább a próbálkozós fajta vagyok, de azért már megvannak azok a bevett csalik különböző halfajokra, amiket szívesen dobálunk első körbe. És nálunk ez úgy szokott kinézni, hogy a versenyre általában egy doboznyira ezt leszelektáljuk. Tehát, hogyha már nem egy dobozban vannak a versenyre kíván csalik, akkor ott baj van.
Mekkora az a doboz?
Ekkora általában. Okay. Minél kisebb annál jó.
Most egy méreten alul
25 centit mutattál.
Igen. Tehát minél kisebb doboz, minél kevesebb típusú csalival, és minél kevesebb bottal a hajóban. Akkor úgy érezzük, hogy megérkeztünk, de ekkor is lehet azért baj.
Ilyenkor már mondjuk csak két halfajra szelektáltok? Mármint, hogy a fejben. Tehát van egy A stratégia, mondjuk a 213 vagy nem tudom hány centis harcsa, a 31, nem tudom, meg a balin mondjuk, csak mondtam valamit, és akkor erre van ez az egy doboz, amiben benne van a két halfajra való tuti csali, amit már tudtok, vagy még benne van a csukás, benne van a sülgeres, benne van a süllős, stb.
Hát alapvetően mi arra törekszünk, hogy két hal legyen max, amire horgászunk, de abból is úgy, hogy van egy fő hal, ami a taktikának a része, és akkor amellett még valami, ami még jól fogható, arra tudjunk készülni. Az már nem szerencsés szerintem, amikor már 3 halfajra. Tehát ez egy versenyidő, az 6 vagy 6,5 óra. Tehát amikor abban már itt halfajok közt kell váltogatni, akkor az nem, általában már nem, nincs egy ilyen letisztult egyenes vonal a programnak. És igen, ilyenkor külön, tehát külön helyek, külön, tehát teljesen más, hogy horgászunk ezekre a halakra alapvetően. Van egy-két eset, amikor, mit tudom én, mondjuk rétközi tározón volt az, hogy úgy mentünk ki, hogy azon vakartuk a fejünket, hogy most mekkora fluorkarbon előkét merjünk föltenni, mert tudtuk jól, hogy ugyanúgy fogunk találkozni csukával, mint süllővel, és akkor ez a melyik lábunkban harapjunk ezzel, hogy most akkor a túlvastag, akkor a süllő fogja, lehet, hogy nem tudjuk, de lehet, hogy a sülőnek az probléma lesz, de ha meg túlvékony, akkor meg a csukákról fogunk lemaradni. De általában elég jól elkülöníthető az, hogy melyik halra, hol, mivel, hogyan.
Volt már olyan, hogy valamit így iszonyatosan benéztetek, és nagyon félre taktikáztátok magatokat?
Szerintem senkinek nem volt az életéből olyan, hogy ilyen ne forduljon.
Mi rátérünk a nagy sikerekre, a kudarcokról.
Kezdjünk
akkor
a rosszat.
Egy kis kárőrvendéssel, igen, hogy nem csak én megyek haza betlizve.
Ja. Hát egyébként nekünk vagy volt egy ilyen fejlődési útunk itt a szakákban, vagy az legelső évünkben, amikor úgy kezdtünk el beversenyezni, hogy én második éve pergettem, a Fesz után harmadik éve, aztán voltunk együtt versenyen, és annyira megtetszett ez a koncepció, mert akkor még öt forduló volt, öt helyszínen, nem csak egy. Hogy ez tök jó, van egy indokom úgymond arra, hogy egész évben járkálják az országba új vizeket megismerve, tehát egy nagyon jó programnak hangzik, és ilyen tök zöldfülűen másodikok lettünk akkor az első szezonunkban. Azt követő szezonban szintén másodikok lettünk, de úgy, hogy vezettük a felétől már, és akkor ott szintén jót horgáztunk, de pont lecsúsztunk az első helyről. És akkor utána jött három olyan év, hogy ötödik, hatodik, negyedik, vagy valami ilyesmi eredményeket értünk el.
De az első szezonban is volt egy rohadt nagy blackout egyébként. A második forduló az...
A Dunát akkor még nem éreztük annyira.
Nem is horgáztunk rajta előtt.
Mi volt Dunán? Amit így nagyon...
Hát igazából annyit tudtunk róla, hogy merre folyik. Tehát így, de tényleg.
De neked így, még az is gondot okozott. Ja, egyik másik alkalommal.
Tehát így, igen, tehát lementünk. Nekünk az volt a tréning, ez Kalocsán volt egyébként ez a forduló akkor. Lementünk ide Szigetújfalura egyébként egyet tréningezni, mert hogy Duna, akkor Duna. A különbség nem lehet benne. Tök jól ment a peca, fogtunk balinokat, csüllőket, emlékszem, és elástuk az autót a sóderbe, a sólyázásnál, ott még kezdő sólyázók voltunk. És akkor lementünk Kalocsára, és találkoztunk egy akkori szemünkkel, még egy totál hal szegény környezettel.
Tehát ilyen... Most se lenne erős, de igen, tehát elég nagyon meleg volt, nagyon alacsony Dunavíz volt, nagyon tiszta volt, fogalmunk nem volt, hogy kell halat fogni. Ez látszott az eredményeken is, mert ott egy balint sikerült kirimánkodnunk a versenyidőben, és csináltunk az akkori 44 csónakos mezőnybe egy
21
fél. Valami, aha. Ja. Nem volt olyan nagyon rossz.
Az is középmezőny, ja. Tehát annyira nem vészes.
Voltak, akik nulláztak, és akkor az egyen.
Sokan, igen.
Jó, csak ugye mi úgy mentünk oda, hogy ez az első forduló a Markazi tározón volt, ott csináltunk egy ötöst, azt hiszem az első ötöst
igen,
csináltunk.
Igen.
Ötöst, és akkor fú, tök jó, versenyben vagyunk, és akkor odaérünk Kalocsára, és van még mit tanulni.
Azt követően, amikor meg éppen nem lettünk bajnokok, akkor nem nagyon horgáztunk tizen kívül. Ez meg egy olyan szezon,
jaj, 11-esünk volt,
olyan szezon volt, hogy így már nagyon jól nézett ki minden. Aha. És akkor elhittük, hogy igazán, hogy rajta vagyunk a szeren abszolút.
De ott egyébként mákotok volt, azt nem mondom, hogy mákból össze lehet horgászni egy második helyezést.
Ez a szép egyébként az OB sorozatban, hogy ezt nem lehet, nagyon-nagyon-nagyon, tehát nem lehet szerencsével lehozni öt fordulót, főleg amikor még öt helyszín.
Igen,
volt.
De hogy akkor ott mi ment el a...
Az első OB-n
Tehát, hogy mi az, amit az első kettőn tudtatok, a második kettőn nem?
Hát alapvetően az volt a gond, hogy mondom, egyrészt elbíztuk magunkat, hogy azt hittük, hogy akkor innentől ez egy tök egyszerű történet lesz.
De az elbízás abban nyilvánult meg, hogy ott már nem voltatok a felkészülés Paganiniei?
De, csak nem... Nagyon biztosra vettünk olyan dolgot, amiket nem lett volna szabad. Uh-huh. Alapvetően ez volt... Sokkal egyszerűbbek voltak a korábbi éveknek az OB-jai. Elindult egy ilyen organikus fejlődés a szakákba, tehát mindenki elkezdett sokat tréningezni, egyre komolyabb technikai felszereltség volt, egyre gyorsabb hajók, bejöttek olyan technikai kiegészítők, mint a GPS vezérelt ormotor, szonarak egyre komolyabbak lettek. Mi is ugye ebbe beleültünk, ebbe a hintába, mert napvégén ez az egyébként, és kicsit kisebb hangsúlyt kapott az, hogy igazán gondolkozzunk, mint az, hogy akkor most legyen meg valahonnan, valamiből, ugye egy elég költséges szakág.
Aha. Most hagyjuk orjuk egyet a témákban, most szóba hoztad a szonározást. Ugye van egy olyan tévképzet, hogy szonárral pergetni, az miatt látott a harrádobsz. Nektek meg azt ti is említettétek már magatokról, illetve más is mondta rólatok, hogy ti azért rohadtul vágjátok a radarozást és annak minden csinyát, binyát, és ez nektek, tehát hogy ebből a technológiából tudtok előnyt kovácsolni.
Igaz is, és nem is egyébként, mert igen, van olyan helyzet, amikor kell a szonár, és tényleg látod rajta.
Mikor kell a szonár? Tehát mi az, amikor azt mondod, olyan nélkül így kár beindítani a motort?
Hát mindig kell, tehát ahogy mondjam, a szonár a legegyszerűbb eszköze annak, hogy egy vízterületet, ugye elég nagy vízterületeken szoktunk versenyezni, hogy azt feltérképezzük, mi hol van, tehát nem látunk a víz alá, ezért van rá szükségünk. Aztán van egy csomó olyan verseny egyébként, ahol edzéseken feltérképeztük a vizet, de egyszerűen olyan, úgy horgászunk balinra, Csorogva Dunán, vagy balinra, Tiszatavon, jellegzetes ilyen hínaras, nem hínaras dolgokat követve, a partmenti csukázás, a hínármezőnek a csukázása, ahol mondjuk ott max arra használod a szonárt, hogy megnézd, hogy hol a hínár.
Ja, meg lejelöld a területet.
Hogy... Tehát például most ez a lettországi VB is olyan volt, hogy csak azért volt bent velünk a szonár, hogy azt nézzük rajta a térkép nézetben, hogy amit lejelöltünk mi korábban nyugodt vizen hínármezőt, amit lehetett látni szabad szemmel, az most ne horgászni kell, ne nézegetni kell így a vizet, hogy akkor most itt van hínár, vagy nincs hínár. Aha. De azon kívül nem használhatunk semmire. De meg van a másik véglet is, amikor viszont, és akkor ebben van ez, amik szoktak rólunk úgy mondani, hogy nekünk ez nagy előnyünk, mert sok olyan horgászat van viszont, főleg süllőre, harcsára, ahol konkrétan a szonáron látott halat kell eltalálni, és akkor meg földcsali vezetéssel megfogni.
A harcsánál még így nagyjából értem is, mert azt mondják, hogy egyrészt nagyon okos, és nehéz megfogni, amikor mondjuk nem akar enni, hiába lógatod neki az orra elé, akkor se biztos, hogy enni fog. A süllőnél viszont ott gondolom nem egyedekre horgál, mert a harcsánál gondolom ott konkrétan az, hogy na itt fekszik egy harcsa, azt kell megfogni. A süllőnél gondolom az, hogy itt van egy süllő csapat, nem. És nem?
Nem mindig.
Tehát egyedeket láttok?
Van, mondom. Amikor egyedekre horgászunk, de van az is, amikor csapatra horgászunk, de az egyedeket is gyönyörűen ki lehet venni a szonárból, aha. És meg lehet velük fogni.
De ott a ti szonár tudásotok abban van, hogy hogyan állítjátok be a szonárt, hogy milyen frekvenciára, milyen módban használva, vagy abban, hogy magát a képet tudjátok úgy olvasni, mint amikor a Matrixban így peregnek a betűk, és látják, ó, te elment az a dögös piros.
Egyébként is.
Igen, tehát a beállítás az egy nagyon fontos dolog, nekünk az is megy szerencsére. A másik pedig tehát magának a használata, tehát a...
Hogy értsd, hogy mit látsz.
Nagyon sok olyan ilyen externális dolog van, ami befolyásolja azt, hogy ez a szonárképed az milyen lesz. Aha.
Elárulsz ebből pár műhelytitkot, hogy akkor meg kell ölni minket.
Meg a hallgatókat.
Na, annyira nem kiérzett a dolog. Tehát például a legfontosabb eszköze a szonarazásnak az a side scan nézetek, amikor oldalra lát el a jeladó.
Láttam ilyet. Igen, semmit nem értettem.
Igen, mert ezt például nagyon könnyen el lehet rontani, mert egy legfontosabb dolog azon túl, hogy legyen jól beállítva rajta, tehát jó frekvenciát használjunk, jó legyen beállítva a képernyőn a kontraszt például, még sokkal fontosabb az, a legfontosabb az benne, hogy a haladási sebességünk, ahogyan a hajó megy, aha. Meg a kijelzőnek a sebesség, az legyen összehangolva. Aha. Mert hogyha gyorsabban megyünk, mint a kijelzőnk, akkor ugye minden össze fog töppedni, aha. Mert ugye lassan halad a kijelző, igen. De mi meg gyorsan megyünk. Fordított esetben pedig minden szétnyúlik.
Aha.
És én nagyon...
Ja, és akkor nézitek, hogy azt a rohadt nagy harcsát, és közben csak valami
kis csuka. Sokan szoktak szerencséként engem keresni ilyen kérdésekkel, hogy ez vajon itt mit látok, és akkor mindig ezt szokott lenni nagyjából a válasz, hogy elsőre azt látom ugye, hogy a kijelzősebesség és haldássebesség az nincsen összehangolva, de csak ebben nem tudjuk mi sem megmondani egy ilyen szétnyúlt pacából, hogy az most micsoda. Mm-hmm.
És van nálatok leosztott szerep? Tehát van olyan, hogy mondjuk te, Robi, te szonarazol, és mindig te vezetsz, Feri, vagy ez össze-vissza nem, tehát hogy felváltva csináljátok?
Nem, hát Robert a kapitány a hajóba, ő vezet, és
vezet.
Akkor oda van állítva a szonár, és azt ketten szoktuk bogarászni egyébként.
Egy szonárt használtok egy csónakban?
Hát erre a szájszkenezésre, igen.
Aha.
De ugye mivel hogy a hajóvezetés az nagyban összefügg, egy bocsánat, hajókezelés legyek legfontosabb szintén.
Aha.
Tehát például, hogyha nem egyenes vonalon haladunk, akkor folyamatosan mondjuk kicsit kacsázunk, aha. Az is elmossa a képet. Tehát ezért, hogy mondjuk, aki vezet, az használja a szonarat. Tehát én ülök, fogom így a kormányt, és itt van így a kijelző előttem.
Aha.
Csak úgy megtudom. Óriási váltás volt nekünk.
És Feri, addig te mit csinálsz? Mert oké, te nézed, meg motorozol.
Én mellette ülök, és én is nézem. És te is
hát általában itt lóg, vagy itt lóg. Valahol kellemetlenkedik körülöttem, igen.
Ahelyett, hogy tiktokoznál, vagy bármit.
Igen. Nem. Na, sokat lehet tanulni azért egyébként a szonárkép olvasásból.
Hát az biztos.
Ez egy érdekes metodika.
Világbajnok akar
igen, ez picit olyan nekem, amikor így néztem ilyen szonárképekről felvételeket, mint a te a fűjóslás, hogy igen, látom az ordót a sötét jövődben. De...
Igen, aki nem használja, de kellő idővel és tapasztalattal azért rá lehet érezni. És...
Nekünk az volt a nagy váltás, amikor a karos motoros hajómat, lecseréltem egy kormányosra. Tehát egészen más minőségbe lehet ezt előadni úgy, hogy ténylegesen az ember előrefele néz, előrefele látja, hogy mi van, arra vezet, és itt van előtte a kijelző. Uh-huh. Tehát nem így, meg nem így, kell csinálni, hanem ténylegesen nagyon kényelmes. És ugye szabad mind a két kezem, mert most egyszer engedem a kormányt, nem történik semmi.
Igen, igen.
Tehát menet közben is rengeteget kell állítgatni egyébként a szonárnak a kontrasztján, vagy az érzékenységén, vagy valami ilyesmi. És akkor emiatt szerintem a igazán jó minőségű szonarazást az csak kormánykonzulos hajóból lehet előadni.
És amikor versenyen egy hajón van 4 szonár, az túlzás, vagy az még emberi vállalás?
Abszolút, tehát mi abszolút nem túlzás, tehát mi is a VB-re edzeni, most Lettországban úgy mentünk ki, hogy volt egy szonár a sidescan-re, és volt egy live erre az oldalra látósra.
Ja. Meg két live scope
volt, egy nálam ugyanott, egy meg a fecónak, az a hajónak az elejébe.
Az igaz, hogy a harcsát zavarja a szonár?
Igen.
Igen, határozottan.
Tehát, hogy és a többit azt nem.
Nekünk az a tapasztalatunk egyébként a harcsával, hogy ha meglátunk egyet mondjuk sidescan-en, oda jön a szonárhoz, megnézi, hogy mi kopog itt a fejemen, és utána szépen, mintha mi sem történt, elúszik. Ezért fontos, hogy a harcsázásnál nagyon a precizitás és a gyorsaság. Hogyha meglátsz szonáron egy harcsát, fel kell venni a jó pozíción, kapitány be, és akkor a megfelelő technikával, vagy 360-as szonárral, vagy livescope-pal megkeresed, hogy pontosan hol volt, és hogyha 3 dobásból nem fogod meg, akkor annak lőttek annak a harcsának.
Szép. A livescope az már olyan képet ad, mint hogyha a víz alatti kamera lenne?
Azért annyira még nem előre haladott
ilyet
a tudomány.
Láttam, de tudom, hogy létezik.
De nagyon szépen olvasható és kivetőek a halaknak a formája, fajtája, meg ugye a viselkedésük alapján is azért lehet következtetni a faj hovatartozásukra.
És akkor visszatérve arra, hogy ugye a sebességet kell nagyjából a képernyő sebességéhez igazítani, akkor ez úgy néz ki, hogy mondjuk edzésnap. Elindultok, nyilván itthon már ismeritek a vizeket, tehát mondjuk tegyük fel, ez egy VB, ahol még nem ismeritek a vizet. Elindultok, mint az állat rajtkor valamelyik irányba, és akkor gondolom szemmel keresitek a kívánatos helyeket, és utána oda mentek, lelassítasz, ott már beállsz arra a sebességre, ami a megfelelő, és akkor szonár, és akkor nézed, hogy mi a helyzet, hogy is nézitek?
Van egy ilyen része is, amit te mondasz, illetve van egy olyan, hogy előfelkészülés. Milyenkor már leszoktuk monitorozni az adott vízterületnek a meder térképét. Tehát nagyjából tudjuk,
ha van,
hát azért nagy többséggel egyébként. A Garminnak is van már ugye ilyen alkalmazása.
Ja, ezek ilyen közösségi térképek.
Ha évben nem tiltják a VB-re, mint ahogy egyébként Lettországban jártunk.
Most Lettországban így volt. Mi kicsit elnagyoltuk így ezt a dolgot, mi inkább azzal voltunk elregelni, hogy akkor megyünk gyorsan ki egy területre. És valahogy az edzés közben, mire mi eljutunk, hogy akkor mi is letöltsük ezt Active Catwin alkalmazás a telefonra, és ott van ez a Quick Draw Community. Ennek az a lényege, hogy mások ahogyan lejárták, állták azt, hogy feltöltik a felhőbe, és akkor lehet tölteni. Na hát azt lelőtték ezt a opciót a VB alatt, és akkor nem tudok letölteni, de szerencsére ez nem hiányzott. De alapvetően az előfelkészülésnek a legfontosabb eleme, azt úgy hívják, hogy Google Maps.
Igen.
Vagy Google Earth.
Google Earth.
Tehát a műhold kép az...
Tehát már ott ti megnézitek, hogy kb. Majd milyen irányba kell elindulni, meg mit akartok megnézni, és akkor amikor ott vagytok, tűz, megnézitek a helyeket, ott már lassan, szépen, tudatosan, és akkor a versenyen már lejelölt pontokra mentek, ott már nincs kérdés, hogy hova mentek, gondolom.
Hát nem feltétlenül, ott is azért szoktuk variálni, főleg, hogy ilyen nagyon nagy pálya van, akkor benne van az, hogy az ember egy ilyen általán még nem horgászott, de jó paraméterek rendelkező.
Igen, tehát ott már jellegzetességeket keresünk, ugye? Tehát ott a versenyre már úgy megyünk ki, jó esetben, hogy akkor megvannak azok a jellegzetességek, vízmélység, vegetáció, partszakasz, törések, akkor máshol is keresünk ilyet.
Egyébként hogy találtatok egymásra, mint csapat? Van egy Bergzsónakos pergető Tinder, és akkor...
és Robert jobbra húzott. Sőt, szuper like volt.
Szuper like.
Igen. Nem, hát ennek az a története, hogy ugye mindkettőnek van finom szeredékes múltja. Szerintem mi a Szenzász kupán találkoztunk először 2013? Mindegy, Szeged Matyér. Én nekem az az egyetlen ilyen komolyabb finom szeredékes versenyem volt, és akkor ott találkoztunk. Utána én már el is kezdtem pergetgetni, de csak ilyen partról, meg így haverokkal, hobbi szinten, és akkor 2016-ban elmentem az első pergető versenyemre, azt megnyertük szerencsére, és akkor Robi is elkezdett pergetni, akkor voltunk egyszer-kétszer így egymással ilyen csatornákon itt-ott, ő is elkezdett komolyabban foglalkozni a pergetéssel, és akkor a Nedvesi Jancsival elmentek egy RSD-s versenyre a Ráczkai Soroksári Dunaágra.
Én nem akartam, de befűzött, hogy ugyan menjünk, mert attól nem messze horgáztam fönt a csepeli részen. És akkor befűzött rá, hogy akkor menjünk már el, mert Sziget-Szent Miklóson volt a verseny, azonnal lejjebb volt egy, mit tudom én, 5 kilométerre.
De akkor te már csónakból pergettél az RSD-n hobbi szinten.
Igen, és a mindenfajta versenyzői kapcsolatomat a finomszerelékes szakággal, azt úgymond így megszakítottam.
Aha.
És annyira berántott engem megint ez a felkészülés, tehát engem nem a halfogásnak a ténye, ami így mozgatott, hanem ez a felkészülés része, megismerni mindig valamit.
Aha.
És annyira elkapott a gépszín megint, így, hogy most akkor egy teljesen más szakákban, de ugyanúgy versenyre készülök. Nagyon lelkes voltam, elmentünk a versenyre a Jancsival, negyedikek lettünk, de úgy, hogy 16 halat fogtunk, a harmadik 16-ot szintén, a második az 17-et, az első az azért az jóval előttünk volt, de ez egy tök jó eredmény volt.
Aha.
Meg oda mentünk, hova elterveztük, azt fogtuk, amit szerettünk volna, tök jó volt minden. És akkor a Fetszónak beszámoltam a versenyről, és akkor mondta, hogy negyedikek lettünk, meg ennyi volt, és akkor az volt a kommentje, hogy hát az elég gyenge. Jó fej vagy. Mert úgy nagy mellé egy versenyen volt, azt megnyerte.
Egyből egy, igen.
Tudsz bókolni.
Igen. Na, szóval tudottam, hogy mire számít.
Igazából motiválta már egyből.
Igen. És akkor ebből lett az, hogy így kb. Így ilyen összeugatás szintjén az lett a vége, igen, az egésznek, hogy akkor menjünk el a következőre együtt.
Ezt mutasd meg.
És akkor mutasd meg, akkor.
Az király, amikor egy csónakban igazából egymás ellen versenyeztek.
Mi mindig, a mai napig. A mai napig.
Tehát. Egyébként biztos, hogy nagyon jó ilyen motiváló dolog, hogy a másiknál egyel többet fogja.
Próbáltad, hogy berúgod a ládáját a vízbe, aztán onnan
okoskodjon. Agresszió nincs a csónakban.
Vagy a kibillented a szonáriát egy kicsit.
Egyébként gondolom azért, amikor van egy ilyen neccesebb helyzet, vagy egy feszkúsabb nap, akkor azért gondolom csak elküldjétek egymást a picsámba.
Hogyne, de egyébként fejlődünk ilyen területen is, mert Lettországban például egy hangosszó sem esett.
Nem, de nekünk ez egyébként egy jó csapatdinamika, hogy amikor nagyon elegünk van egymásból, vagy valaki nagyon olyan csinál, ami akkor milyen tényleg elküldjük a másikat. Aha. Mindenfajta.
Mit lehet csinálni, ami így nagyon kiveri a biztosítékot? Beléd akasztja a horgot, vagy e keresztbe dob?
Nem, azt elintézi magának.
Idén sikerült egyébként.
Mert ugye Kós Feri volt itt nálunk, ő azt mondta, hogy kb. Annyi, hogyha egy csónakba vagy vele őt, már az is idegesíti.
Ja, hát nem, ennyire. Jó, oké, és nem, azért ennyire nem vagyunk ilyen introvertáltak, tehát így megtanultunk egymás prezgéseit, együtt úgymond élni. Nyilván mind a kettőnknek vannak gyengébb, nehezebb napjai, de vagyunk ilyen narcisz lelkűek, elküldjük egymást oda, nem sértődik meg a másik. Fél órát max nem beszélünk, és utána, mintha mi sem történt.
De mondjuk te azt mondod, hogy Robi, azt meg mondtam, hogy az UV zöld gumit tett fel, és még mindig a rózsaszín van fel.
Amiben nem látom.
Igen. Ő szintévesztő egyébként.
Na, szuper. Eszembe találtam. Ezt mondtam.
Ez egy élő példa volt.
És akkor így vitatkoztok, hogy a szín számít, nem a mozgás. Nem tök mindegy.
Én most sokszor mutogattam a Fecónak, hogy milyen jó ez a, mit tudom én,
zöld gumi.
UV-sárga, azt mondta, nem, az zöld.
De jó, de amúgy én sorstársad vagyok, én se látom az ilyen árnyalatni különbségeket.
Ja, tehát, fogalmam sincs, hogy csomó.
A kéket a pirossal nem keverem össze, de mondjuk azt ez az UV-zöld, UV-sárga, az már nálam.
Igen, az nekem is nehéz.
Arany meg a bronza legnehezebb.
De... És azért nagyon nem mindegy, hogyha éremről van szó.
Igen, ha éremről. De ha támolygóról, akkor
de sem. Azt nem rontja el, az abból az aranyat de tudtam nem, meg.
Most volt baj.
A VB-re vittünk magunkkal ki egy csomó Otto bácsi villantót, és akkor azt én rendeltem le ugye Ottónál, és akkor megérkezett hozzám valami 211 darab különböző kanál, és akkor ezt öt embernek válogassam szét. Nem tudtam már, milyen lámpákat este fog kapcsolni, hogy lássam.
És a túlnyomó része arany és bronz volt
egyébként. Igen, és akkor nagyon geniális program volt. Valahogy sikerült megoldani.
Életem eddigi legjobb sülőjét azt a Otto bácsi bronzszínű kanalával akasztottam, de elment, mert előtte beakadtam egy fába, és a féket nem engedtem ki.
Hát,
úgyhogy van ilyen, de hogy ezek tök jó csalik szerintem is. Egyből egy. Bocs.
Mert most az, hogy volt egy jó gondolatom, de annyira
jó, szóval ott tartottunk, hogy mivel tudjátok egymást felkúrni, de ezt azért nagyjából megbeszéltük, hogy van ilyen.
Persze.
Nyilván ettől még a csapat nem fog szétválni, amíg ennyire sikeresek vagytok.
Hát azt nem akkor van baj, amikor nem tudják ezt kezelni. Tehát ugye nagyon sok páros láttunk mi így a 7 évünk alatt, akik így...
Hónapokig nem szóltak egy versenyt.
Összeálltak, szétmentek.
Aha.
Ja.
És párcsere van, hogy...
Van. Hogy igen. És az igaz, hogy igazából nekünk a legnagyobb előnyünk...
Swingerbull.
Érzel, megvan a tematika, elindultunk a Tindertől, és már a Swingerdől tartunk, hát jó? És a Swingert azt nem, mint a boilis horgászok, értjük azzal a kapásjelzővel.
Szóval aminek az egyik nagy fegyvertényünk az az, hogy mi együtt bírunk maradni 7 éven keresztül, mert most szerintem nincs még egy ilyen páros konkrétan a mezőnyben, aki
7 éve együtt.
Hát a Takács Ildi meg a Laci, de hát ők ugye házastársak. Igen.
Igen. Az is egy veszélyes pálya amúgy, mert ott meg lehet más konfliktus,
és aztán rajtuk kívül szerintem nincs más, aki úgymond végig nyomta az egész 7 évet együtt, igen.
Nem, nekem sem rémlik.
És amikor éppen verseny van, és horgásztok, akkor le van osztva, hogy ugyanarra horgásztok, vagy picit mást horgásztok, hogy tudjátok, legyen kétféle mintavételetek?
Uh-huh. Általában ugyanazzal kezdünk.
Uh-huh.
Tehát mi...
Nem.
Na, de...
Az egyetértés az jó.
De nem, úgy, a versenyen edzésen nem.
Edzésen ugyanazt nem dobjuk
soha. Edzésen nem. De mert most már versenyről volt szó.
Ja, bocsánat.
Tehát a versenyre már ugye úgy megyünk ki, hogy ott már kész taktika van, stratégia, taktika van, ott ugyanaz van, tehát ott nincs elvesztegetett perc, ott azokat a csalikat, azokat a helyeket vallatjuk, amiket begyakoroltunk edzésen. Viszont edzésen, ugye ott a keresgélés van, meg a keresgélés, ott variálunk sokat.
Uh-huh. Nyilván ott az az előnye egy párosnak egy egyéni verseny vagy szakákhoz képest, hogy ti kétszer annyi csalit tudtok kipróbálni, mint egy ember egységnyi idő
alatt. De ez igazából nem előny, mert az ellenfeleik is.
Nem úgy értem, csak hogy az egy egyéni versenyhez képest egy páros verseny. Viszont ugye, amit mondasz, csak lefordítom magamnak igazából, senkit nem érdekel a versenyen, meg az az előnye a párosnak, hogy ugyanazt, mivel megvan, hogy mivel fogjátok a halat, kétszer annyit tudtok egységnyi idő alatt kiszedni.
Visszatérve egyébként erre a csónakban való rivalizálásra, mindig egyébként vagy én, vagy ő arra törekszik, hogy valami jobb csalit találjon a másiknál. Tehát hiába van meg a szuper csali, kell egy még szuperebb csali, és akkor...
És lehet mindig, van olyan, hogy megvan a tuti, figyelj, ezzel kb. Nyerünk. Jó, ilyet nem mondatok, gondolom, de ez tuti jó lesz. És van olyan, hogy találtok jobbat? Vagy azért általában az, amit először megtaláltatok, az lesz a végső.
De sokszor volt az, hogy ma azt hittük, hogy megérkeztünk, és akkor még mindig volt egy-két jobb állomás.
Aha.
Ilyenkor úgy van, hogy ti bementek egy horgászboltba, összevásároltok csalikat, és ott még megvan, hogy akkor ilyen rapala, olyan szalmó, nem tudom mi a tököm, vagy szoktatok mondjuk az AliExpressen kirándulni, és minden szart összevásárolni.
Ja, a AliExpressen?
AliExpress, igen.
Ja, jártunk ott is, igen. Egyébként igen sokszor. De alapvetően normál kereskedelmi forgalomba elérhető itthoni termékekből, vagy olyan. Tehát nem AliExpressről horgászunk,
Nagyon sok olyan horgászbolt van, ahol be tudom azonosítani a különböző márkanéval, hogy azt egyébként melyik
van egy ilyen trend is egyébként igen. Már. Tehát alapvetően megvannak a normális európai kereskedelmi forgalomban lévő termékek, azokat használjuk 95%-ban.
És ezek jellemzően a nagy márkáknak a termékei? Vagy ha azt mondod, hogy Otto bácsit használtok, például az ugye egy magyar manufaktúra igazából. Használtok nagyobb számban még más ilyen magyar, vagy bármilyen ilyen manufakturális csalikat, tehát vagy azért jellemzően a
alapvetően nagy abszolút nincsen semmifajta ilyen márka elkötelezettségünk, tehát azt használjuk, ami a valamire legjobb.
De dedikált ezeket a kézműves csalikat vásároljátok, vagy hogy abból betéptek ötöt, akkor nem lesz hatodik, és akkor ezért inkább a nagy széria gyártás mellett döntötök?
Köszönöm.
Ilyen manufakturális csalit szerintem Otto bácsi nem
használom, nem azért, mert
nem jó, csak nekünk mások a tapasztalataink, meg a kis bevett szokásaink, amiktől egyébként néha nem ártana elrugaszkodni, de alapjában véve az úgymond tömegtermékeket veszünk mi is. és nálunk nem úgy néz ki egy vásárlás, hogy bemegyünk és veszünk egy darab gumihalat, vagy egy csomag gumihalat, hanem hogyha ez jó, akkor legyen még, és akkor minimum három csomaggal.
És van akkor egy olyan szekrény, ahol benn van 100 000 darab olyan gumihal, ami nem jött be?
Ó, hát nekem, van. Én tudnék mesélni.
Igen, tehát ilyen, egy kicsit ilyen, több, de nálam
ilyen nagyon, ilyen. Nagyon nagy ilyen, szerintem ilyen 40-50 literes kartondobozból, abban van, ott van egy pár ilyen.
Egy pár?
Igen. Ja. De a wobbler egyébként a legjobb téma, mert ugye egy wobbler nem wobbler.
Igen, és
az kettő az nem jó, mert az, izé, akkor egy elfogy, akkor már csak egy marad.
Ami
a három kevés. Az ugyanígy nem passzol, mert akkor már csak kettő lesz, mert majdnem egy.
Igen, tehát egy szóval wobblerből egy négyes pakkokat szoktunk rendelni.
De amiket versenyrendszeresen használunk, ott az az alap, hogy 5 minimum.
Tehát, hogyha megvan a tuti, nyilván most már ismeritek a rapajának, a szalmónak, a nem tudom minek az összes wobblerét. Tehát nem kell nagyon, gondolom az újakat kipróbáljátok, aztán a régiből, meg a beváltakból megvásároljátok folyamatosan, hogy mindig legalább 5 legyen.
Hát ha van olyan új, ami érdekesnek tűnik, igen. Persze. Aha.
Ként mennyi a csali vesztésetek?
Hát wobblerből nem sok. Tehát ez, ha csak le nem harapja a csuka.
Ja, igen.
A sátán csukája.
Annak egy nagy izé.
Még ilyen vissza kell menni, érte Tiszaroffon.
Egy olyan kis vicces történt egyébként, tehát igen. A Tiszaroffon létezik egy csuka.
Igen.
Soha nem láttunk, hogy 18-ba voltunk ott, nem, 19-ba voltunk, igen. Ott egy OB-fordulón, és edzésen csorogtunk egy ilyen kövezésen, Feszó dobott egy ilyen kis krenket, és akkor bedobta, hopp, valami leharapta.
Leharapta.
Igen, tehát akkor csuka él nyilvánvalóan az volt. Én mondtam neki, ugye Flagman, hogy ja, persze, csak egy kőbe húztad, valami.
Egyébként balira dobáltunk alapvetően, azért nem volt olyan előkefönt, ami csuka álló lenne.
Na, a verseny ugyan ezt előadta még egyszer, de úgy, hogy értünk be a helyre, azt mondta, hogy ne, itt harapott le az a csuka. Na, jaj, jó, persze. Odaértünk a helyre, bedobta, puff, megint leharapta egy csuka. Majd ezután visszamentünk oda.
Hogy 22-be?
Én 22-ben, tehát 5 évvel, vagy 4 évvel később voltam ott egy cimborámmal versenyen, és mondtam neki, hogy valahol itt volt az, hogy a Fecót kétszer leharapta egy csuka, és őt is leharapta.
Engem a triatlonon is leharapott egyszer.
Én nem azt te voltam, hogy téged harapott le, tehát több év távlatában.
3 bublert ugyanazon a helyen.
De mi lesz azzal a csukával, akinek a szájába kiköpi?
Ha semmi, ki mert amikor egy csuka elharapja, ugye azt történik ilyenkor, hogy bekapja a csalit, és miközben ugye
rázárt, én odahúzok neki, elmetszik, nem akad neki a horog. Tehát az kirázza a pofájából.
Aha, ja, értem, jó, oké. Tehát nem az van, hogy lenyelt a vizet két-hármas horgot.
Vannak olyan teóriák, hogy a csuka ezt a kerámia bögrét is megemészti.
Hát vannak egész extrém teóriák, ezt ebben nem menjünk bele. Jó, tehát akkor van egy ilyen ős ellenséged, vagy a fő ellenséged, amit még egyszer meg kell ott fognod.
Ott igen, még azért visszamegyünk egyszer.
Fél, le kell áramozni, az
kész. Kirázott belőle. Az összes krenkem, meg
krenkem.
Mint amikor a mexikóiak megnézik, hogy a cipőben van a skorpió.
Ja, az egy jó fogás lenne.
Igen. Na, de akkor nem olyan jellemző nektek a csali vesztés ezek szerint? Tehát, hogy megtanultatok már úgy horgászni, hogy...
A wobblerből nem, de azért a gumihalakból azért mi is azért
úgy mondja, ilyen fákra nem dobálunk föl, vagy nem annyira ja, sokat.
Már egyre kevesebbe.
Igen. Meg így a parti kövezésbe. Ja.
Azt mondtátok, hogy a technika, meg úgy általában a fejlesztés az folyamatosan foglalkoztat titeket. A csónaknak a minősége, miensége, az tényleg annyira fontos a csónakos pergetésben?
Igen, beszéljünk a technikáról.
Uh-huh. Ja, tehát a hajó, ugye már most már hajókról beszélünk.
Uh-huh. Mi a különbség a hajó és a csónak között?
Tehát a hajó az már hajólevéllel rendelkezik, tehát ami a mostani szabályozás szerint 20 lóerő fölött.
Igen, tehát akkor a motorméretnél válik el. Igen. Okay, jó.
De hogyha egy ilyen 3 méteres bojlis gumicsónakra felteszek egy 40 lóerős motort, akkor az hajóvá válik?
Akkor el fog süllyedni.
Bátorra.
Igen. Igen. Nem. Tehát a hajó az attól hajó, hogy annak van egy céltanúsítványa.
Á, értem. Meg Lajstrom-szám.
Igen. Tehát az OB mezőnyben már nagyon kevés az úgymond csónak, a mezőnynek a 80% az már valamilyen hajóból horgászik.
Aha.
Hát, és ezért mindenkinek a saját ilyen igényei válogatják, hogy éppen miért használ. Tehát mi például alumíniumot használunk, amiatt, mert ugye azonos méret mellett sokkal kisebb súlyjal.
Ilyen bezbót stílusú hajóval mentek?
Az előző is az volt, és akkor mostani, vagy ez a következő, az már úton van, most pont hajó cserébe vagyunk, az konkrétan bezbót lesz, igen.
De ez azt jelenti, hogy?
Ja, ugye a Best Boat az egy olyan, tehát az egy amerikai versenyhorgászatra fejlesztett már, nagyon régen, mert valami 60-as években már az első ilyen prototípusok már megvoltak, annak az a lényege, hogy a, gyakorlatilag az egész hajónak a beltere, vagy nem az egész, de nagyon nagy százaléka az, az egy vízszintes platform. Tehát gyakorlatilag az egész hajóban lehet szaladgálni fel alá, anélkül, hogy bármit, székeket, vagy akármit kéne, és csak egy sor van a hajónak a közepén, ahol ülések vannak, és egy kicsit le van sűjjesztve.
Aha.
Ugye nekünk ez azért passzol a stílusunkhoz, mert mi pont ez az ilyen jövős menő specákban éljük a legjobban ki magunkat, és akkor ebből a szempontból ez egy jó opció. Meg a bestbotok azok általában alacsonyak, tehát úgy mondtam, nincsen nagy, nagy konzol benne, nagy székek.
Jobbak tehát, a menet tulajdonsági.
Tehát emiatt a menet tulajdonsági sokkal jobbak, tehát légállás kisebb.
Aha. Hát meg, ha jól tudom, akkor arra bármekkora motort föl tudsz kb. Tenni.
Hát ez egy nehéz kérdés, igen. Mert nem, sajnos.
Ugye a CL tanúsítványban az deklarálja, hogy mekkorát használhat.
Csak hogy Amerikában ugye ezeket, ha jól tudom, az inspirálta, hogy rohadt nagy távokat kellett megtenni, és nem mindegy, hogy azt a 80 kilométert, azt 60-nal vagy 130-al teszed meg.
Igen, igen, igen. Tehát a best boat az azért jó, mert tehát egy adott méretű motornál mindig a best boat lesz a leggyorsabb egyébként, mert az ilyen nagyobb ilyen deep wave profilúak, amit ilyen nagyon szeles hullámos vizekre használnak, az általában szokott lenni dupla konzol. Bocsánat, milyen konzol? Tehát ilyen szélvédő gyakorlatilag.
Ja, igen.
Csak annak is ilyen nagy légellenállása van, tehát még egy 200-as motorral egy
súly is nagyobb.
De még egy 200-as motorral egy best boat az tud menni, mit tudom én, egy kilóval a vizen, addig egy ilyen dupla konzolos hajó, az csak, mit tudom én, 80-85-tel. Mert egy ilyen
nektek mekkora motor lesz rajta?
100 lóerő, 90, bocsánat.
Az elég? Mondjuk egy VB mezőnyben is. Amúgy ugye, elég sok beszámoló volt a VB-ről, de majd úgyis mi is részletesen beszélünk róla. Ott azt mondták, azt hiszem, hogy nem a szövetségi kapitány, a
Vargopali
másodkapitány, hogy ti, meg a magyarok még mindig egy picit le vagyunk maradva.
Hát de sőt, ti voltatok a legkisebb hajóval voltatok ott.
Majdnem egyébként ott volt egy ilyen kis költői túlzás benne.
Aha.
De igen, de alapvetően a magyar technikai felszereltség az még mindig közelébe sincs annak, mint ami. És igen, nem kell messzire menni, tehát az osztrákok olyan gépekkel voltak kint, hogy csak néztünk. Szlovákoknak igen. Is nagyon komoly felszereltségük van. Romániában ott az egy hatalmas piac, meg szakágott a pergetős, és akkor ugye megyünk éjszakra, egyre több a víz.
És akkor csak itt Magyarországon, is... ugye a hajóválasztás, már bocsánat, hogy szabadba vágtam, ugye nekünk azért nincsenek ekkora vizeink.
Igen, ezt akartam mondani, hogy nincsen szükség.
Hajóválasztásnál figyelembe kell azt is venni, hogy mi ezt a hajót itthon használni szeretnénk, versenyezni szeretnénk belőle. De kellett valamilyen olyan kompromisszum, hogy a VB mezőnybe ne maradjunk úgy le, mint az előző hajóval, ami egyébként egy tökéletes kis ladik volt.
Na, az egy nagyon jó hajó, igen. Nagyon sajnálom egyébként, hogy az már nagyon szép emlékek fűznek hozzá, de most ezzel a váltás egy picit gyorsabbak leszünk meg.
Ez volt a cél, vagy ez az oka egyébként a váltásnak, hogy egy picit lassúnak éreztétek Rigában?
Ez volt a fő ok szerintem.
Hát a fő ok, igen.
Aha.
Meg hát ugye, amit mondott Robi is, hogy ugye a magyar mezőny is fejlődik. Még két évvel ezelőtt mi voltunk a top 4 leggyorsabb csónakba, ez tavaly az így kicsúsztunk
hát,
szerintem.
Hát nagy változás nem volt, tehát ez még mindig egy nagyon gyors hajó itthon.
Aha.
De a nemzetközi mezőnyben ott semmi.
De azért jönnek föl a magyar versenytársak is erre a szintre, ahol voltatok. Igen, tehát nektek muszáj előre menekülni.
Hát meg még följebb. Egyre több olyan pergető páros csöppen bele az OB-be, akinek ugye megvan hozzá anyagi lehetősége, meg a lelkesedés, meg minden, és akkor így egész komoly kezd már lenni. Tehát de nem véletlen egyébként az elmúlt éveknek a csónakos pergető VB eredményei.
Aha, pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor azért az OB mezőny fejlődése eredményezi azt gyakorlatilag, hogy ti világbajnokok is tudtatok lenni, mert ahhoz, hogy a OB-t meg tudjátok nyerni, ahhoz meg kellett az a tudás, meg technika, amivel ott is jó eredményt lehet elérni.
Igen.
Partról egyébként még szoktatok dobálni?
Én decemberben elkövettem ezt a hibát, hogy elmentem partról pecázni. Akkor megfogadtam, sőt mondtam is a feleségemnek, hogy ha még egyszer ilyen megfordul a fejembe, akkor zárja be előttem az ajtót. Úgyhogy nekem a rövid válaszom az, hogy most már nem.
Annyira lehangoló a csónakhoz képest.
Igen, a csónak azért sokkal szabadabb, meg nagyobb teret engedtet magának, jobban tudsz jönni-menni. Őszinte leszek, én nem vagyok túl elégedett a magyar vizeknek a halállományával, szerintem ebben egyet érthetünk. Ragadozó halállományával pontosabban.
Hát azt hiszem az állományra így magában nincsen baj, de a partról elérhető lehetőségek, azok visszakorlátozottak, inkább azt mondanám. Tehát nagyon nehéz partról egy jót horgászni. Főleg úgy, hogy azért nekünk a horgászat, az attól félhetne egyébként, hogy ezt általában párosan végezzük, még mindig egy olyan ilyen időtöltés, hogy tök jó elszakadni így a város zajától, meg mindent, és kimenni a természetbe.
És azt a kis kevés időt legalább akkor élménnyel eltölteni.
Tehát parton, hogyha valahol van sok hal, akkor oda nem ketten megyünk ki, hanem ott már minimum. Van rajtunk kívül egy jó pár sportárs.
Gyorsan híre megy az ilyen hotspotoknak.
Igen, csónakkal egyébként vannak ilyen dugók, vagy hogy mondjam, ilyen hotspotok? Ja. Tehát, hogy van olyan, hogy mit tudom én, 5-6 csónak, jó, tudom az Újpestiből az ilyen, de hogy azon kívül...
Vannak persze,
vannak,
de...
Vannak, mi ezeket kerüljük.
Mi ezeket, igen, tehát ilyen percekre mi nem járunk, mi mindig... Tehát ha hobbiból elmegyek horgászni, akkor sem az van, hogy akkor elmegyek egy olyan percára, ahol tudom, hogy rengeteg halat lehet fogni, mert én mindig egy ilyen valami kihívás keresek. Kitalálom, hogy én most nagy csukát akarok fogni a Dunán, tehát ilyen tök tájidegen az egész, de megpróbálom aztán. Ha sikerül, akkor örülök neki. Vagy a szonarakat próbálom, és akkor elmegyek egy olyan vízre, ahol egyrészt rá tudok menni akár télen. Nekünk ez egy nagy problémánk így versenyzőknek, hogy a magyar szabályozás azt tiltja a szonarakat a legtöbb vízem.
Igen,
téli időszakban, igen.
Ez valamilyen nekem kimaradt.
Hát a vermelő állománynak a védelme érdekében, amit egyébként meg lehet érteni.
Már itt szóról szó? Azért bólogattál?
Nem, ez tényleg így van, csak a hitetlenkedve néztél, és akkor...
Ja nem, én elhiszek nekik bármit, jobban tudják, mint én.
Amik az nem nehéz. De igen, létezik ez, hogy nem szabad olyan.
Több durva.
Tehát amikor mi évközben horgászhatnánk úgymond hobbiból, vagy élményből, akkor nem tudunk, mert ugye akkor a versenyekre felkészülünk. Igen, már nem azt mondom, hogy sajnálni kell minket, mert ugyanúgy élvezzük, de hogy nekünk télen jutna időnk erre az élménypecára, vagy akár a saját magunk fejlesztésére, mondjuk hát, így a szonár használat terén, akkor...
Jut rá idő, és akkor ezért járunk, csak ugye korlátozottak a lehetőségünk, hogy hova tudunk menni.
Igen.
És az nincsen, hogy mondjuk elmentek a, mit tudom én, Horvátországba, vagy kicsit olyan helyre, ahol esetleg meg is engedik, meg jobb idő van, vagy mit tudom én, nem tudom, Spanyolországban gondolom nem húzzátok ki
a futót. Itt Közép-Európában elég egységes a szabályozás, tehát nem igen engedik a szonarat használni. Mit tudom én, azt hiszem Romániában ott lehet.
Albániában is tuti lehet.
De oda még nem indultunk meg.
Egy boríték.
Vannak, tehát mondjuk Csehországban ott sokkal keményebb a helyzet a pergető horgásznak.
Ott ilyen általános
tilalom van. December 1-től a ívás időszak végéig.
Szlovákiában is talán hasonló.
Igen, ott is. Tehát ahhoz képest még mindig nagyon sok teret hagynak a pergető horgászoknak itt a hazai szabályozás kapcsán, de még mondjuk a Lettországban, ahol voltunk, ott semmi nincs. Tehát ott bárki bármit csinál gyakorlatilag. De az egy nagyon más környezet, mert az egy ilyen elképesztő ilyen paradicsom volt ahhoz képest, hogy nekünk milyen vizeink vannak, és nem a vízkezelés miatt mondom ezt, hanem azért, mert ott ezt természetesen ott az a Riga környék, az egész Lettországnak az összes vízgyűjtője oda folyik össze. Hatalmas ilyen lápos, mocsaras vidék.
Halbölcső konkrétan.
Tehát, igen, tehát hihetetlen mennyiségű.
Amúgy mielőtt rámennénk.
Pont azt akartam, mondjad.
Mielőtt ráfordulnánk a lettországi VB-re még egy gyors kérdés, amiről korábban már volt szó, hogy pedzegettétek, hogy akkor a magyar csónakos pergető csapat az azért jó, mert a bajnokságba egyre erősebben szállnak be azok, akik ezt megengedhetik maguknak, és ez húzza mind technikailag, már mind műszakilag, mind sportszakmailag is az egész mezőnyt. Uh-huh. A finomszerelékesek általában azt szokták mondani, akik békés harra horgásznak, hogy a magyar horgássport azért tud jó lenni világszinten, mert nagyon változatosak a vizeink, és nagyon sokféle horgászatra van mód az itteni versenypályákon. És nagyjából csak az ilyen nagyon mély vízi kishalazás az, amire itthon igen nincs mód. De te meg azt mondtad, hogy igazából a hazai rabló állomány az elég hitvány.
Nem.
Az én voltam.
De ő sem úgy gondolta, én meg nem mondanék ilyet. Tehát van, de nem olyan, mint egy-két ilyen extrém.
Én csak, hogy a mi lokációnkban van, tehát hogy ragadozó hal horgászat szempontjából a magyarországi lehetőségek vannak olyan változatosak, mint békés halazásból?
Vannak, csak egyszerűen nettó kevesebb hal van a mi vizeinkben, abból fakadólag, hogy a mi két legfontosabb vizünk, vagy a háromból a két legfontosabb vizünk, az egy történelmi okokból borzasztóan beszabályozott folyó, aminek ugye a korábbi életre, amit az kiszolgált, annak a, mit tudom, annak az egyharmadán így végig csobognak szegények, aztán nincsen igazából mellékágrendszer, meg ártér már. Balaton az, ami egy fantasztikus vízünk, elképesztő jó halálománya van, de ugye oda meg más csokokból lehet egyre kevésbé hozzáférni horgászoknak.
És ott...
Miért? Hát, ezt hogy érted?
Nem durranthatjátok el a baszbótot a 98-as.
Egyrészt amiatt ugye, hogy csak elektromos motort lehet rajta használni, másrésztről meg azért, mert ugye nagyon nagy része magán, vagy strand, vagy nem tudom, tehát Balaton az nem olyan, hogy fogom magamat, azt akkor akármelyik településen, akárhol berakok egy csónakot, és elmegyek pecázni, hanem ugye ott az egy fix helyi közösségnek a vize, és emiatt mi nem vagyunk balatoniak, nincsen csónakunk több kikötőbe.
Meg a viharjelzés egyébként, tehát ott az, ami a szűk keresztmetszet,
ugye... A Balaton például az egy fantasztikus, tehát szerintem az Európa szinten kiemelkedő, tehát főleg a süllőállomány az zseniális. Csak nekünk nagyon macera, úgymond oda menni, tehát mi azért nem járunk oda horgászni, mert egyrészt azért, mert ami technikával mi máshol horgászunk, azzal nem tudunk rámenni, és akkor mi ebből ilyen szinten ilyen szakautisták vagyunk, hogy nem esik jól nem a saját hajóval, szonarakkal, meg elektromos motorral, meg ilyenekkel kimenni horgászni. Szoktunk mi is bejárni Balatonra, vendégeként úgymond meghívnak minket helyi ismerősök, és mindig nagyon jó pecák. De tehát nehéz, tehát nincsenek azok a földrajzi adottságok Magyarországon, mint amik mondjuk Lengyelországban. Lengyelország ugye egy olyan vidék, aminek az északi része, az mindezáltal a ilyen jégkori visszahúzódó jég gyalulta, rengeteg, tehát hatalmas tavak vannak náluk, rengeteg, és engedik is rajta a benzinmotor használatát, mert egyszerűen akkora, annyira sok nagy tó van, hogy nincs az, hogy nálunk a Balaton kapna egy hatalmas nagy terhelést, hanem mindenhol, minden nap elvickél, mint olyan 5-6 pergető horgász, senkit nem zavar.
És akkor amúgy forduljunk is rá Lettországra, hogy egyrészt, ahogy néztem, egy borzasztóan extrém időjárási viszonyok között kellett nektek ott megoldani a dolgokat, és ugye olyan környezetben, amihez nem feltétlenül vagytok hozzászokva, amiről beszéltél, hogy rengeteg víz és hatalmas pálya, ugye? Ez hogy indult az ott így edzés szintjén, meg egyáltalán hogy álltatok hozzá?
Először is feltérképeztük a Google Earth segítségével.
Még itthonról.
Igen, és akkor ahogy kiértünk, ott már ugye csapat megbeszéléssel kezdtük az egészet, felosztottuk, hogy ki merre fog melyik nap menni, ezeket a tapasztalatokat átbeszéltük ugye az edzések végén. Az volt az alapvetés, hogy mindenki lásson mindent, minden területet. Ugye? Ezt jól mondom. Mindenki járjon mindenhol, úgy ne menjünk ki a versenyre, hogy egy adott csapat egy területet nem járt be.
Itt ugye volt egy tengeri rész, ugye? Onnan indultatok, nem?
Ez egy folyó volt, a Daugava, az volt a neve. Ez Riga belvárosának a központi folyója.
Ja, ez egy folyó.
Ez egy folyó, és ebből
az a Riga Dunája.
Valami
igen.
tengerinek tűnt, szóval. Mint hogyha egy ilyen befolyó, egy ilyen
jól látod, a Riga öböl betorkollik ezbe. Annyi, hogy ott ugye északi irányba folyik a folyó.
Ilyen, fölfelé.
Igen, ott fordítottan élnek.
Komoly gondok voltak ebből egyébként.
Igen. Ott fölfele folyik. És ezekben...
A kommunikációban, hogy fölfele megyünk a folyón, és akkor az vagy...
De a csapat megbeszélés, és ott van ugye
lefele,
három tapasztalt, magasan jegyzett horgász, meg egy még magasabb jegyzett kapitány, meg még egy még magasabb jegyzett más kapitány, és nem igazán találtuk a közös...
De egyébként lekódoltuk, mert lett észak, dél, kelet, nyugat, és akkor így...
De szerintem négy egymás követő napon szaladtunk neki, hogy akkor most mi lesz a föl, meg a le, meg a észak, meg a...
Ja, ez egy külön kis ilyen szeánsz volt, hogy megbeszéljük akkor az irányokat. Ja, és akkor ugye ebből a Daugava folyóból voltak lefűződések, azokból tavak, és akkor ezeket kezdtük el föltérképezni.
Tehát ez négyzetkilométerben is egy nagy terület.
Ez mennyi hektár beszéltünk? 30 000 hektár.
Igen, tehát ez olyan,
mint egy fél balatonnyi.
Körülbelül.
Tehát, hogy ez olyan, hogyha összeadjátok az OB-nak az összes versenypályáját, az ennek a töredéke.
Igen.
Ja. Hát azért a Duna az most idén egy 25 kilométeres
szakaszon. Hektár az se volt sok egyébként.
Nem, csak hosszú
az. Hát a legnagyobb versenypálya, meg egyébként egy nagyon, és az nagyon halban gazdag víz egyébként, az a Tiszató, amit mi tudunk használni versenyzésre, de abból is csak az Abátszalóki medence. és az egyébként egy zseniális helyszín. De mondom, én nekem a kedvenc vízem egyébként, azt így ki lehet így nyilván, de nekem az a Tiszató, tehát szerintem az a aha. legjobb magyarországi
de
víz.
Te elfogult vagy, mert a csukát szereted, és azért.
Hát nem csak azért, de...
De miért te mit szeretsz?
Én is Feri. A csukát egyébként. De. De ez közös bennünk.
Nem, van sok kedvenc, tehát mit tudom én, nekem a téli dunai nagy süllőzés, az például egy nagyon kedvenc pecám.
Nekem is az lenne a helyedben.
De a legkedvencebb pecánk az a csuka mindenféle előadásban, vagy előadás módban.
Minden mennyiségben.
És akkor így végül is akkor ezek szerint Lettországban hazaértetek, hiszen ott csukára
a kell lecsukázni.
Ja, bocsánat, ezt akartam még visszafűzni erre a finom szellékes példára, hogy ugye arra ott elmondtuk azt, hogy annyira sokféle vízünk van, meg sok békés hang van, hogy nagyon sok hangszeren játszunk, úgymond magyarok, hogy finom szellékben. És ez fordítva működik a pergetésben, mert annyira kevés olyan vízünk van, ami olyan igazán extra halmennyiséggel uh-huh. szolgálna, hogy emiatt, mikor mi kiérkezünk egy ilyen helyszínre, mint Lettország volt, akkor az olyan tényleg, mint a gyerekeket, akiket így beengedsz a
cukorkaból.
Igen, tehát így vihogva szaladgálunk fel rajta, mert itt rengeteg hal van.
Aha.
Tehát egyébként, ami szerintem a legnagyobb baj szerintem Magyarországon, hogy amit nagy tavaink vannak, azok is, tekintve szintén földrajzi adottságokat, zavarosak. És amikor jön egy szél, tehát a Tiszató is, a Tiszató, hogyha kap egy 3-4 napot, amikor szélcsend van, gyönyörű szépen letisztul, és ilyen elképesztő csukapecákat lehet rajta előadni. Uh-huh. De amint jön egy szél, már vége van napokra. A Balaton szintén ugyanez egyébként. Tehát Balatonban én nem is akarok belegondolni, milyen csukaállomány van benne, főleg ugye nem is horgásznak rá sokan.
Hát igen, az ritkán látok csukás pecát, bár videón, vagy bármilyen
de beszámolóban. De én szerintem egyébként messze a Balatonon lakják fel a legtöbb ilyen méter pluszos csukákat, aha, mondjuk a közösségi médiára.
De a csukát nagyon nehéz megfogni zavaros vízen?
Hát ez az, amelyik a legjobban hagyatkozik. Köszönöm a látására.
A csuka, igen? A Balinnál is inkább?
A Balinnál is egyébként nagyon, aha. De mondjuk a Balin meg a csuka. De a Balina is egyébként baromira. Ennél a két halnál látszik a legjobban az, hogy a zavaros víz mennyire el tudja rontani. Tehát a csukánál teljes kakuk, semmi se kép, se hang tud lenni néha zavaros vízben. A Balina azon meg az látszik, hogy még egy tiszta vízben a felső 2 méteren táplálkozik, aha. vagy nagyon sokszor még mélyebben. Amikor meg ilyen 5 centit lehet átlátni, akkor a Balina az így csúszik a víz tetején, ilyen körülbelül, és csak azt próbálja keresni, hogy nem is látásra, megpróbálja hallani azt.
Rezgéseket.
És ilyenkor vannak olyan pecák például rá, hogy nem az van, hogy milyen tempóba, hol, hogyan, milyen csalit vezessek, mert minél többet érjen be a csalit a víz, mert akkor ezt kapást, amikor becsobban, és akkor be tudja lőni, hogy akkor hol mi történt.
Aha.
És a süllő mit csinál?
Az zavaros vízbe?
Meg úgy általában.
A süllő az szerintem a süllő sokkal jobban érvényesül a zavaros vízben.
Uh-huh. Hisz általában ugye a fenéken eszik, mint egyébként beigazolódott, nem? Ja, de hogy többnyire itt a köztudatban egyébként az van, hogy a süllő fenéken fekszik, és akkor ott lehet lent megfogni.
Igen, bár ezt kezdik most már cáfolni a pergető horgászok.
Ez így van egyébként, tehát nem csak ott eszik.
Aha.
Sőt. Nem, sőt, tehát ott ő nem eszik ott alapvetően, nem eszik, hanem ott ő csak van.
Erről lehet vitatkozni, szerintem táplálkozik ott is, de hogy alapvetően ő az élete nagy részét sötétben tölti, tehát aha. ő nem biztos, hogy annyira zavarba jön az áradástól, nyilván megérzi ő is, és kevésbé fogható.
Tehát ő is jobban kihúzódik a szélvizekre, meg magasabbra feljön nappal táplálkozni.
Uh-huh. De jobban fogható, mint szerintem egy Balin vagy egy csuka.
Na és akkor ellentétben a közhiedelemmel, hogy a süllőt a fenéken lehet megfogni, akkor szerintetek hol milyen vízrétegben érdemes? Hol eszik a leggyakrabban, vagy a legjobban, vagy nem tudom, hogy kezd mondani.
Hát ezt mindig egyébként vize válogatja, mert például egy Dunán, ami folyik gyorsan.
Nem akarja megmondani a tutit.
De ez általános tudás. Ennél sokkal ügyesebbek.
Nem, tehát egy Dunán például, ami folyik, ott egy tök standard pozíció neki, az, hogy mondjuk a Pesttől lefelé ott ilyen homokos már kezdeni uh-huh. a Duna, és akkor ilyen redős mindig a mederfenék. Uh-huh. Akkor ő beáll valamelyik redő mögé, és várja azt, hogy ami halak így, táplálékhalak jönnek, mennek, lötyögnek, abban mi az, ami éppen át cuppan a aha. redőn, és akkor ott várja, és megeszi. Hát amikor például szonáron ilyen süllőt látunk, akkor az ez a egy dobás, és meg lesz. Igen. Mert biztos, hogy benne, amikor ő ott áll, akkor ő táplálékot vár.
Értem.
De teljesen
de
más.
Akkor ott fenéken szépen nagy...
Ő fenéken van, nagy nem kell neki fenéket tenni.
Hát
nem kell neki a csalit fenékre tenni, hanem ő feljön érte.
Értem.
Csak ő ott aha. várja. Tehát egyszerűbb egy redő mögött, ahol nem áramlik annyira víz, várni a táplálékot, mint úszni folyamatosan ára szemben. Mm-hmm.
Ugye, főleg télen egyébként, amikor ugye
akkor hideg van, igen.
Hideg van, nagy az energia szükségletem, mert egyébként ugye ilyenkor lelassulnak ők is. Uh-huh. Bár egyébként ez is egy tévhit, mert pont azt beszéltük. Hát
sokkal nagyobb a, ilyenkor a, ugye a süllő az egy nagyon szénhidrátban gyenge, fehérjében gazdag étrendet fogtat az ember, hogy
ketogén diétában mondjuk.
Csak húst teszik, tehát neki nagyon sok hús kell lennie télen ahhoz, hogy a teljes hőmérséklete az fent tudja tartani. Tehát süllő, tehát például ezeket, amiket én nem szeretek, hogy azért ne szonrazzunk, mert akkor a déli vermelős süllő, nincs olyan, hogy vermelős süllő.
Akkor érzi, mert a süllő az a legjobban. Táplálkozik,
ezek a legjobban. Igen. Minden.
Mert hogy akkor kell neki a sok fehérje, hogy valahogy túlélje azokat a hideg vizeket.
Igen,
és aztán majd nyáron egy kicsit tud pihenni.
Hát nyáron például sokkal nehezebb megfogni a süllőt, mint télen. Szerintem mindenhol ez így van. És mondom, és ehhez képest még egy teljesen más az, hogy egy mély tavon, ahol mondjuk 10 méteres mélységben a fenéken csak semmi, tehát semmi nincsen, még gép sem, meg ilyen apró valamik, ott ő följön táplálkozni, mert a keszegfélék, vagy a sügér, vagy valami bármilyen táplálék, valami nagy mennyiségben van, az nem fog lemenni a legmélyebb pontjára a tónak, ugye alapvetően mindig vannak a tavakban évszaktól, napfénytől függően ilyen áramlások, meg ilyen vízrétegek, amiknek a határain ők elhelyezkednek. Ez egy nagyon mély vízen, nagyon ritkán a fenék.
Aha.
És például pont Rigában is ez volt, hogy kint a folyón, ilyen lassan folyt az a folyó, nem volt olyan, mint egy Duna, mint egy RSD körülbelül olyasmi sebességgel folyt szerintem. De azt tapasztaltuk, hogy egy ilyen 12-3-4 méter mély folyóvízen a víznek, a vízoszlopnak az alsó 2 méterre, az egy szinte majdnem egy egybefüggő ilyen süllőszőnyeg volt. Tehát ilyen elképesztő mennyiségű, de kisméretű süllő volt benne.
Aha.
De azért kisméretű, mert a méret az ott 45 cent, és 45 centinél nagyobb süllő nem nagyon volt egyébként.
Ja, köztük. Értem, tehát hogy 45 alatt nem is számított a versenyben.
Hát, igen, tehát mindig van méretkorlát
versenyben. Igen, értem. Meg a helyi horgászrendben is, tehát arra akartam kitérni, hogy ott,
ja, hogy ott
nem
catch-and
release on, hanem catch-and filéz.
De ott annyi hal van,
jó, hogy a sülőnél megértem, tehát az nagyon finom hal.
Ja, az összes az egyébként, már mindent próbáltam, de amúgy a sülő az egyik legegyszerűbb falat.
Igen, igen.
Ja. Na, de ott úgy, hogy egyébként az alsó 2 méter az süllőszőnyeg volt,
nagyon durva.
Azokba is lehetett fogogatni, meg így megeszegették, meg csipkették, de a tuti ott az volt, hogyha ettől még egy 2-3 méterre feljebb, tehát majdnem fél vízen, ezen a LiveScope-ba lehetett látni, hogy folyik a víz 14 méter mély, és a fenék fölött 5 méterre így áll, vagy nagyon lassan így csúszik fölfele egy csík. És akkor azt ugye a LiveScope-ról rendesen beletett a csalival lőnyöz, hol van, na azok voltak a picikét nagyobb süllők.
Aha.
Tehát telibe víz közt. És
amíg feljöttek táplálkozni.
És itthon is sok ilyen helyzet van egyébként, és ennek talán egyébként a Solymosi Andor, szerintem jól mondom a nevét, ő a legélen járóbb ebben Magyarországon.
A Balatoni, sárkányok
tánca. Sárkányokkal tánc. Igen.
Na mindegy, ő kajakból horgászik ki LiveScope-ból a Balaton, és nagyon szép fogásokat szokott feltölteni.
Majd teszünk be a leírásba. Ha nem felejtjük el, elfogod.
Ő egy ilyen hazai LiveScope-os specára egyébként egy nagyon jó interjú alany, mert szerintem ő nála többet nem horgászott még senki itthon LiveScope-pal.
Abszolút.
Vagy ne csak nem tudunk róla, hogy van még ilyen.
Ként a
rejtett erőforrás.
Talán a Bosánszki mondta, hogy az élőképes radarok megjelenése óta nagyon sokat tanultunk a halak viselkedéséről.
Aha, igen.
És a másik ilyen radaros bölcsesség a korábbi adásainkból, amit a Vejpi mondott, hogy hozzáérkeznek beszámolók, amikor a Nagy-Dunán a meder közepén harcsázók a radart nézik, és valami a harcsánál is nagyobb elúszik alattuk.
Igen, azt azóta a hallgatóink is már többször írták, hogy nagyon szeretnék tudni, hogy mik azok, de szerintem nem igazán tudják a Viperték sem.
Valószínűleg lassan elsodródott valami bója mellett.
Hát víza lehet, nem?
Ja.
Azért én erre nem mernék nagyobb összegben fogadni, de legyen víza, drukkolok neki, csak hogy azért ennek csak lennének jelei, nem?
Nem.
És erről valami képes beszámoló is van egyébként?
Vagy? Hát ők ugye egyrészt az egyetemen, meg a haltani társaság miatt is sokszor monitorozzák a vizeket, különböző invazív fajoknak a terjedését, stb. És ő konkrétan látott olyan alakokat a szonáron, aminek nem feltétlen kell ott lenni, vagy legalábbis horgászok nem szoktak vele találkozni.
Vízilovakat. Krokodil. Mi nem láttunk még harcsán kívül más ilyen nagy
testet. Szoktatok a belvárosban szonárral pecázgatni?
Nem.
Nem.
Nem pecázunk.
Hát ez a hiba, látod?
Az a Széchenyi Márkot kell ezzel megkeresnünk majd.
Mert ezt kell megnézni.
Vissza.
Igen.
Észak felé.
Mert bocsánat,
soha nem fogjuk megtudni,
most
mit fogtatok
rá, hogy Mohácsnál van egy ismerősöm, aki egyszer szonárral megtalált egy ilyen hatalmas vicsege kupacot.
Nagy tényleg?
Kecsegét meg vicsegét fogott. Igen.
Wow.
De ugye azt telepítettek szerintem utóbb.
Kecsegét is. Biztosan. Vizáról nem tudok.
Nem, a vicsegét azt Magyarországon szerintem nem lehet telepíteni, viszont a Szlovákiában nem. Szórták meg vele rendesen a vizet. És igen. Onnan jöhetett, tehát igen, az valószínűbb.
Egy-két áradásról lehet, hogy lejött.
Ja. De én szerintem nincsen. Magyarországi szakaszon viza. Meg semmi,
én is meglepődnék.
Mint semmilyen egyéb ilyen...
Lehet, hogy nagy harcsák vannak a parlament előtt?
Az egész attól függ, hogy milyen, hogyan használta fel a szonarat az illető.
Jó, hát nyilván persze.
Ja. Nagyon kötött egy 3 kilós pontyot, hogyha az ember rosszul olvas, akkor simán be lehet nézni egy 2,5 méteres harcsának. A pont szépen elcsúszik mellettünk. Vagy egy nagy
és ha várjál, most megtippelem, ahhoz gyorsabban kell menni, mint a... Nem, lassabban kell menni, mint a képernyőnek a sebessége. Uh-huh. Jó, szóval Riga.
Riga.
Nagyon sok süllő, de kicsik.
Igen.
És akkor utána? Ilyenkor mit csinál a világbajnok pergető horgászpáros?
Alapvetően mi megnéztük a süllőt, de hogy alapvetően az egy olyan környezet volt tényleg, amiben úgymond ez a gyerekszindróma volt, hogy bementünk a cukorboltba, és már amikor elindultunk már Robival, azt beszéltük, hogy csukázni kell.
Aha.
Ja, tehát ezt a süllős ízét, ezt örültünk neki. Azt hangoztattam is ott a csapatnál, hogy én nem akarok süllőzni ennyi csuka mellett, tehát remélem, hogy nem, és ezt akkor szerencsére jól ismertük föl, mert minden csapat ránézett legalább egyszer az edzésen, mind a 3 csapat, és mind a 3 csapat azt tapasztalta, hogy lehet fogni méretest, de macerás.
Nem veszi fel a versenyt a csukával.
Aha.
Meg a sügére.
És akkor elmentetek csukás helyeket keresni már előre, ugye kinéztétek?
Az alapkoncepció az volt, hogy az minden létező csukás opciót végignézünk, és kiválasztjuk belőle a legjobbat, és esetleg még a sügeret mellé nézzük.
És akkor ezek partmenti növényzet, meg hínár?
Volt benne ilyen is, de nekünk, ami a versenyen az eredményt hozta, főleg azok így a tó közepén lévő egy ilyen, hát hány hektáros lehetett. Hát mindegy, egy nagyon nagy kiterjedésű hínármező.
Hát volt egy olyan, de volt egy viszonylag kicsi, egy mit tudom, egy ilyen 100x100-as plac.
Nagyobb volt az.
Vagy 150.
Nagyobb volt az, na mindegy.
Tehát az igazából akkor ez 2 focipálya méretű terület, vagy 3?
Hát 100x100 az 1 hektár pont, szóval
igen, akkor csak
igen, a másfél focipálya.
Igen, tehát azt úgy találtuk meg edzésen, hogy szonarazgattunk, és akkor, mit tudom, Robi kinézett a csónak oldalán.
Nem, ott konkrétan csapattuk keresztbe a tavon.
Igen,
csapattuk. Tehát 50-nál mentünk így keresztbe, és csak néztem, hogy jöjjünk, és amit hínár vagy. Akkor nézzük már meg, hogy ez milyen lesz, mert ugye tehát az, hogy ezekben ilyen tavi hínáros speciákban, hogy minél távolabb vagyunk a parttól, és találunk hínárt, annál nagyobb csukák szóltak általában lenni. És akkor aztán akkor meg se álltunk, hanem elmentünk oda, ahova készültünk, de leraktam gyorsan egy pontot a térkép, hogy akkor ide még visszajövünk. És akkor visszanéztünk rá, és rögtön Kánaán volt. Tehát horog nélkül.
Ott nem is próbálkoztatok
horogban. Egyetlen egy halcsa fogtunk meg edzésen azon a helyen.
Wow.
De horog nélkül egyszer végigcsúsztunk a hínának a szélén, és tudom én, 5 kapásunk volt, tehát ilyen rengeteg. Ja,
sok láttátok volt. A halak méretét?
Egyet láttunk is, mert kiröpült a
csali után.
Igen. De a kapásokban éreztük, hogy ezek jó csukák, nem azok. Ugye a nagy probléma az volt Lettországban, hogy ott is, hogy amiatt, hogy a halat el lehet vinni, ezért a csukára is jellemző volt az, hogy a 50 centi alatt lőtték be a méretkorlátot, 50 centi alatt volt olyan nap, hogy horog nélkül az egyik edzésnap mennyi?
32 darab kapást versenyidőbe.
Nem, az valami 2 óra alatt volt.
Igen?
Ilyen több mint 50-nel zártuk azt az edzést. Tehát ilyen horror mennyiségű kicsi csuka volt. És a kicsi csuka se volt kicsi nagyon, hanem ilyen 45-48 centi. De nem 50. Ez volt a borzasztó nehéz benne. De ez a hely az olyan volt, olyan kapások voltak, amire lehetett tökre jól érezni, hogy nem üti, meg tolja, meg húzza a gumit, hanem ezek az ilyen kemény, mély
tuk.
Tehát látszik, hogy bevette, és ott maradt.
Aha.
És akkor az be van véve.
Az be. Igen, az nem nyalogatta.
Ja.
Tehát ezek szerint gumi volt a megoldás, tehát nem próbálkoztatok wobblerrel, vagy bármivel.
De edzésen sok mindennel próbálkoztunk, és akkor a versenyre sikerült leszűkíteni a csalik körét. Mondom, fontossági sorrendben. Gumi, wobbler, chatterbait. Ez a három volt az, ami nálunk volt.
Hú, ez a chatterbait, ez mi is volt? Ezt akkor olvastam először.
Ez a chatterbait, ezt úgy képzeld el, hogy egy szoknyás jig, és aha, a szoknyás jig előtt van egy terelő lapka, amiben be van akasztva egy kapocs, és ugye azzal tudod föl applikálni a végszerelékedre.
Hogy tudtok gumival horog nélkül horgászni? Vannak olyan megoldások, hogy nincsen...
Hát levágod a jignek a horgászat.
Ja, kicsit barbár módszer, de van, aki szilikont húz rá.
De az nem életbiztosítás. Nem.
Igen, bár többször tapasztaltuk, úgyhogy inkább tőbe levágjuk. Tőbe, hát a gumival tőjén.
Kell. Igen, igen. Tök jó. Ja, ja. Ez nem jutott volna eszembe, de hát ez én vagyok.
Nem is vagy világban, ugye?
A chatterbaitnél marad a szilikon, mert azért az egy kicsit drága lenne szétkapni. Igen.
És akkor mondjad.
Milyen mélyen volt a hínár a vízfelszíntől? Tehát meddig nőtt fel?
Plafonig.
Tehát ez abban... ilyen lupató, mert én ott egy nagyon jó hínaras féderezésben vettem részt, soha többet, de hogy az akkor az, hogy víztetőn van, vagy ennyivel a víz felszín alatt a teteje?
Hát itt ezek ilyen egy és két méter közötti részek voltak a nagy rész, ahol pecáztunk, és ott így változó volt, hogy éppen hol mennyire nőtt fel.
Igen, vannak ilyen lyukak, és akkor ott...
Vagy sávok, és ott éppen milyen a meder, ott kicsit másfajta hínár nőtt meg, mindenhol volt valamekkora vízosztok.
És akkor ott az volt a trükk, hogy kicsit zsiggel úgy húztátok, hogy ne akadjon be a hínárba, és a hínár fölött tartottátok végig.
Nem feltétlen, tehát mi beleengedjük a hínárba a csalit, hogyha látunk egy olyan lyukat esetleg, ahol azt sejtjük, hogy csuka van.
Ilyenkor offset horoggal horgásztam?
Nem, rendes jiggel.
Tehát úgy próbálják elvezetni a hínár fölött, meg be, tehát, hogy ne érjen hozzá a hínárhoz, ha lehet a csali.
Ez a különbség, hogy te azzal trükközöl, hogy maga, amit bekúrsz a vízbe, az oldja meg helyetted.
Igen,
ők
igen.
Meg viszont magával a csali vezetéssel és a technikával igen, oldják
ez
meg
ez
azt.
Ez a kurva a különbség köztünk.
Tehát, hogy te olyan vagy, mint a Mancsőrjárat című mesében, hogy van valami probléma, akkor hívjuk a kutyát, az megnyom egy gombot, kivel egy gép és megoldja.
Ja, hát itt ehhez szerintem összességében három nagyon fontos dolog kell. Nagyon magas fokú koncentráció, egy jól összeállított szerelék, meg egy tapasztalat, X-ép tapasztalat, amihez szükségeltetik. A koncentrációval szerintem nincs baj, tehát hogyha nekünk úgy van, hogy mondjuk 5 órán keresztül egy rohadt kapásunk sincsen, a 6. órában is úgy tudunk állni a hajóba, hogy 100%-os fókusszal.
Használtok valami legális doppingszert?
Megjöttünk, nem, a fontos, hogy legyen csoki Robinál.
Aha, az például az, nem? A cukor az egy ilyen koncentráció.
Egyébként most mire szállított el, hogy adásban, rögzítésnél? Igen, hát szoktunk doppingolni.
Kis amfetamin.
Nem, egyébként van doppingteszt a világbajnokságon, képzeljétek
el. Mindenkinek, vagy csak szúrópróbaszerűen?
Nem, szúrópróbaszerűen, mi egyébként pont bele is futottunk, a mi csapatunkból a Szatmár is annyit vették ki.
Igen, őt megbesültették.
Igen, igen.
Hát figyelj, volt már ebben az adásban erről szó, hogy ez így hogy működik, de azért általában a horgászversenyzők elmondják, hogy nem jellemző a horgássportban. Tehát
jó, de amikor oda megy egy olyan horgász, akinek tudod, ilyen szálkás dogadnak az izmai, be van állva az álla, és így tikkel, hát az csak leteszteled anabolikus szteroidra.
Ja, de nem is ezt nézik egyébként, hanem elvileg ilyen, mint a sportlövőknél azoknál ilyen nyugtató koncentráció segít össze, tehát ezek, amit tudom, ilyen
teljesítmény.
Szerintem 5 gram kokót feltolsz, nem biztos, hogy az a szabálytalan vagy.
Pedig
de nem is segített.
Szeroidozás.
Sokkal igen, nem leszel előrébb, de, de egyet figyelj, szerintem tök logikus. Tehát, hogy amit mondasz, Feri, hogy 5 órán vagy 5,5 órán keresztül folyamatosan koncentrálni és így rohadtul figyelni, az egy nagyon fárasztó dolog.
Főleg abban az időjárásban, ami a nyakunkban szakadtott. Ja.
Hát ugye ez ilyen mentális dolog egyébként, tehát nem fizikai. Tehát itt fejbe kell rendbe lenni annyira, hogy mit tudom én, nem nekiállni hisztizni azért, mert nem fog 3 órán keresztül halad.
Meg nem bepánikolni.
Hát mi sok versenyön voltunk már, hál' Istennek együtt, és sokszor volt olyan, hogy utolsó órákba, fél órákba mentettünk fordulót, tehát szerencsére nekünk már nem remeg úgymond nagyon meg a lábunk, hogyha szarul alakul egy forduló, mert már csomószor volt, hogy innen oldottuk meg.
Hát nem kell messze menni.
És a VB is ez volt, hogy az utolsó 30 percben nyertük meg végül.
Ez egy háromfordulós VB volt, ugye?
Mm-hmm. Igen.
Mondd végig, aztán
felhasználni.
Ja, oké. Okay.
Mondhatod.
Tehát mondtátok, hogy annyi volt a csuka meg a süllő, hogy abból máshol kerítést építenek, és ehhez képest meg, mint hogy azt olvastam volna, hogy volt olyan csapat, aki feladta, meg nullázott, meg ilyen nyomorúságos dolgok.
Az időjárás miatt. Tehát annyira botrányosan mocskosú rossz idő volt a végig a három versenynapon, hogy tehát mit tudom, az a tó, amin mi horgáztunk, azon mit tudom én, ilyen alakja volt rajta egy északnyugati sarkon egy hely, picit beljebb, itt volt egy, a fél tó az off,
kuka, kész, mind a vége. Három nap.
Kampó.
Tehát lejelöltetek a tavon majdnem mindenhol egy-egy jobb helyet, és annak a fele az egyből kuka. Tehát
igen, úgy álltunk neki a versenyre.
Szerintem kb. 7 helyünk volt ezen a tavon, ami olyan volt, hogy bármelyik pillanatában a versenynek oda mennék, abban 4-et elvesztettünk amiatt, mert északnyugati üvöltő, ordító, orkán szél volt végig. Aha. És ez volt, ami miatt egyébként viszonylag haltalan VB volt, mert annyira kevés helyen lehetett már horgászni, értelmesen. És tényleg az volt, úgy képzeljétek el, hogy asztalnyi hullámok, hatalmas hullámok között kellett navigálni, és értelmeszerűen ott nem lehetett, de még a legnagyobb hajókkal se
és
lehetett.
És még a kicsi csónakkal azért akkor...
Az hullámvasút volt.
Na, nehéz volt, megoldottuk, de ugye mi is értelmeszerűen azokat a területeket horgáztuk, ahol nem voltak ilyen hatalmas hullámok, meg óriási szél. És
ezt a hínár feletti húzás technikát, amit mondtatok, ezt itthon lehet gyakorolni, vagy van értelme?
Abszolút.
Tehát nekünk ez azért ment úgymond jól, mert itthon is egy csomó helyen horgáztunk már ugyanígy.
De van ilyen rész a Tiszatavon is, vagy a Dunán is?
Ott is, Velencei tavon is találkoztunk már egyébként ilyen korábbi
igen, amikor még egy tó volt.
Igen. Tehát nekünk konkrétan szerintem ez a
Velencei síkságra gondoltok. Basszus.
Néonföld, igen.
Jó.
De most már több van benne megint. Reméljük, hogy helyreáll.
Ja, bízunk benne, mert egyébként az is.
De azért nagyon hasonló.
Csukás víz amúgy nem balinos annyira, mint a Balaton mondjuk?
Hát mi inkább a csukákat kergettük
hát
rajta.
A dinnyés hát, vagy dinnyés?
Van olyan.
Dinnyés. Szerintem csak dinnyés.
Csak dinnyés. A dinnyés hát az Tiszatavon
van. Igen,
a dinnyési részen az a legdél nyugatibb része a Velencei tónak, ahol ilyen madárrezervátum van, meg minden, attól még a horgászható része.
Vannak ilyen kótrás.
Tehát Nádasba kikotort ilyen-olyan keszekusza helyen volt versenypálya, és nagyon sok csuka volt benne.
Aha.
Tehát és az, nagy is fogtás.
Nagy is, igen. De, és az pont egy olyan jellegű víz volt, mint ami ez is volt. Ahol
csak
a Rigában
volt. Olyan sekély. Igen.
Ja. Apropó sekély, amikor volt a dél-afrikai VB, ahol csapatban másodikok lettetek, egyéniben, amik ugye a párt jelent meg, talán negyedikek.
Igen.
Ott volt egy olyan trükk, hogy ott volt, amit a Bosánszki Peti elmesélt, ha a fekete sügerek a bár mellett.
Igen.
És volt a másik trükk, amikor megemelték a tározó vízszintjét, akkor a 20 centis vízben harcsázni a fű között.
Igen, azt a Peték, az Olá Peték művelték.
Az picit hasonló volt ehhez a módszerhez, hogy nagyon hínárban, vagy egy tök más
nem,
történet?
Nem, teljesen más halakra is horgáztunk, ott teljesen más volt a vegetáció, nem, az nem összehasonlított.
De konkrétan, ami éppen magasabb volt a tározó vízszintje, mint mit tudom én, 2 héttel korábban, emiatt volt a frissen kinőtt ilyen fű, de ilyen magas, ilyen méteres fű.
Vastagszálú. Ja.
Abban kolbászoltak afrikai harcsák, és ők ezekre horgáztak úgy, hogy ez a pitching, vagy nem tudom, az, amikor így beejted így, tehát fölé dobsz, és nagyon magasan, függőlegesen ejted úgy le a csalit, aha, hogy átessen. Ez egy ilyen feketésügeres technika, ami a tök levél közé szoktak így beejteni a csalit, hogy...
Hogy... Ott offset horgot kell használni.
És akkor ők ott azon tudtak fogni harcsákat versenyen is.
Amúgy most a kézmozdulatodból jutott eszembe, hogy ti peremfutós vagy castingorsot használtok?
Mindkettőt.
Ez egy folyamatos ilyen hullámzó dolog így az életemben. Aha. Most pont egy olyan periódusban vagyunk, hogy én azt vallom, hogy csak a nagyon nagy csalira, meg a spinnerbaitre használnék multit.
Aha.
Minden más perem.
Aha.
De volt, hogy multival horgáztunk csukára bármivel is. De azt amúgy kinőttük, és azt jól tettük, mert igen, az hülyeség volt. Igen. Kényelmes, nagyon kényelmes sok szempontból a multi, de a peremfutósnak az óriási nagy előnye van, hogy aztán utána pont a Bosánszki Peti fogalmazta meg ilyen nagyon jól, hogy nagyon széles range méret és súlytartományon belül lehet vele használni csalikat, anélkül, hogy
kompromisszumot kéne.
Bármit kéne. Tehát úgy fel tudod rakni a 3 vagy 4 grammos csalit is, mint a 30 grammosat is. Aha. Egy multinál már 3-mal másik a botot kell ehhez, meg orsot, meg mindent fölvenni.
Igen, ott ugye nagyon nem mindegy a súly, meg ilyesmi.
Az a dobás technika, amit én a TikTok videókban szoktam látni, hogy így bepattogtatják a vízfelszínén a bozót alá, azt meg lehet csinálni peremfutóval is?
Meg, de nehéz.
De aztok az multira van az a technika igazából kifejlesztve.
Hát szerintem multival egyébként még könyörtelenebb, mert ott kicsit rossz.
Hát ott jó orsó kezelés kell, az biztos.
Nem, jó orsó kell.
Jó orsó és jó orsó kezelés, igen. Ja.
Meg lehet oldani peremmel is, de ott a csali a lényeg, hogy olyan csalit használja, ami nem vágja be magát a víz alá, hanem fönt így meg lehet így
pattogni. Ja, akkor hiába próbálgatom így a két részes rapalákat, akkor...
Hát próbálni lehet.
Hát az nehéz, igen.
De nehéz, igen.
Okay, ja. Ezt megnyugtattál.
Ilyen kavicssal, ilyen lapos kavicssal próbáld először.
Hát ez ugye klasszikusan ilyen BK-val szoktál csinálni, vagy VTD-vel, tehát ami alapból fent marad, meg a profilja is olyan, hogy ja, nem skippelünk mi se.
Nem, egyébként szerintem nem is volt olyan, esetleg a Pécsi tavon volt a OB-forduló, amikor be kellett így a stég alá dobni, de akkor hát mi megoldottuk,
úgy, ja, hogy tényleg, igen.
Közelebb mentünk.
Kannibálsát, azt már többször skippeltem be stég alá,
igen.
De nem volt olyan kontroll, mint amit szerettem volna. Bepattant, azt valami jó, lett.
Igen.
Itt a lettországi versenyen, itt is ilyen nagyon erős versenyfutás volt a spotokért, vagy itt akkora terület volt annyi spottal, hogy nem volt az, hogy akkor most ott kell egy bökőset menni még az elején a csónakkal, hogy térjetek oda először.
Az utóbbi, tehát akkora terület volt, hogy hány hajót láttunk a 3 verseny nap alatt?
Legtöbbször az ukrán kémhajót láttuk.
Ja, igen, volt egy kémhajó?
Az ukránoknak volt egy, aki szépen az egyik csapatuk előtt mozgott, és mindig nézte, hogy az adott következő helyükön áll-e valaki.
Aha.
És ha áll valaki, akkor mit fog, ha nem áll valaki, akkor irányította oda az ukránok.
De annyira szerencsés volt egyébként a helyválasztásunk, a spotok, hogy gyakorlatilag egyedül horgáztuk le az egész 3 fordulót.
Elképesztő.
Ja, hát óriási volt az a 30 000 hektár, aha, arra a csapatmennyiségre, ami rákerült.
A Le Mans-i 24 órás autóversenynek a belga nagy versenyzője volt a Jackie X, aki megcsinálta azt, hogy úgy van, hogy a pálya egyik félén állnak az autók, a másikon a versenyzők, eldurran a rajtpisztoly, átfutsz, indítasz és rajtolsz. És a Jackie X csinálta azt, hogy mindenki tud rohant, hogy oda sétált, nyugodtan, még a cigit elpöccintette, beült, beindított, aztán megnyerte 24 óra múlva. De hogy ezen a stíluson gondolkodtatok már?
Ja, hát, mi soha... Jackie X-ek voltunk. Akkor ebből a szempontból a cigarettát leszámítva, mert...
Lehet, hogy ő se dohányzott.
Nem egyébként. Önakaratunkból, hanem a technikai adottságainkból.
De mi amúgy vagyunk ezek a szaladgálós, rohanós fajták.
Nem azok vagytok, hogy már így behúzott kézifékkel, de már max gázon álltok a rajtnál, és azon...
Itt lenne értelme egyébként az anabolikus szteroidoknak, hogy gyorsan a csónakban...
A reakcióidő.
Igen, meg az, hogy izomerővel úgy be tud lökni ezt a csónakot, hogy már 10 méterrel előrébb van,
de
mint a többi.
De nem partról indulnak is, Iván. Tehát nem úgy
akkor
kezdődik, hogy
berollerezik, ne vitatkozz.
A rajtot amúgy, a rigai, aha, egyik napi rajtot, az elképesztő, tehát az frankon egy motorcsónak verseny, az brutális.
De kapaszkodni kell.
Nagyon durva.
Ne, de ez még egyébként semmi nem volt, mondjuk Csehország, az egy olyan VB volt tavaly, hogy volt az is szinte hatalmas nagy tározó volt hogy a 3-2, inkább 2 olyan terület, ahol undorító gusztustalan mennyiségű sügér volt, és méretű is. Igen. És értelemszerűen, de tényleg hihetetlen, nem tudjátok elképzelni, hogy milyen volt. És értelemszerűen mind a két rajtbolynak az első leggyorsabb hajói, azok egymást tépve mentek rá. Tehát ott öltek majdnem meg minket az ukránok.
Igen, tehát ott így a...
Mi jobban előkicsapadó... a könnyű hajóval, igen, mint ő a nagy nehézzel, de aha, ugye aztán ő elég hamar nagyon fordult.
A vízpermet konkrétan ránk esett olyan közel.
És úgy húzta ránk, hogy nekünk így ki kellett így manővereznünk a milyen nem is közlekedhető zónába.
Tehát az ilyen, szép.
Ja. Tehát ott őrült rajt volt. De ez itt nem volt az, mert itt annyi volt, hogy most csak azért sírtek az emberek, mert rohadt messze voltak a horgászandó spotok. Aztán maradjon meg valami idő horgászni.
Aha.
Ja, tehát nekünk az a tézisünk, hogy a verseny nem az első órába kell megnyerni. Tehát ott van 6 óra.
Meg hogyha te egy helyre startolsz, itt is egy csomó verseny vannak ilyenek, hogy látjuk, hogy így törli a izzadságot, mert annyira oda akar érni az egy helyre, tehát nem.
Nem.
Tehát amikor egy helyről szól egy versenyed, vagy ennyire minden azon múlik, ott az egy rossz taktika.
Hát az egy pénzfeldobás.
Ja.
Aha.
Ja, hát tudod jól, hogy ki gyorsabb nálad, ki lassabb nálad. Tehát...
Aki nyilván mindig van egy leggyorsabb, ő általában ilyen nagy mellényel, ilyen nyugodtan így mondja, hogy jó van, srácok, bármelyik spotra én fogok előbb odaérni.
Ilyen kirívóan gyors nem. Hajó még nincs a mezőnyben.
Meg nem is találkoztunk ilyennel egyébként, hogy lett volna ilyen.
Nagyon kevés az a verseny, ami egy-egy helyről szólna.
Aha.
Hála az égnek.
Tehát voltak ilyen kritikák egyébként a mi szakágunk felé, hogy ez egy ilyen helyhúzó verseny, mert régen még rajtszámok voltak.
Aha, igen.
Akkor te mész az egyessel beállsz a legjobb helyre. Uh-huh. Tehát akkor se volt ez ilyen, mert nincsenek ilyenek, hogy legjobb helyek. Uh-huh. És mi például direkt mindig ezt kerestük az elejétől kezdve, hogy tehát ez hülyeség ezekre alapozni, hogy milyen rajtszám lesz, odaférek-e.
Jó, ott vannak frekventáltabb helyek, de mi direkt nem ezeket keresünk.
Nem lehet jól szerepelni több fordulón keresztül abból, hogy majd ott állni a legjobb helyekre, aha, nem fogsz tudni. Tehát mindig kerestük olyan taktikákat, amik nem helyfüggőek. Sőt, tehát mi konkrétan, én nem bírok egy helyben maradni a hajóval órák hosszat, de rossz vagyok. Tehát megyünk, nekünk nem is megy az ilyen perc, amikor olyan versenyek vannak, hogy nem maradt egyszer más opció, hanem be kell állni egy helyre, és ki kell seggelni úgymond egy-egy halat, tehát seggelni. Ez igazából arról szól, hogy variálni a csalit 28 féleképpen meghúzni, nem tudom, hogy akkor majd megfogom azt az egy-egy halat, amit ott hiszek. Uh-huh. Nekünk ez például abszolút nem passzol, mi inkább megyek 10 kilométert egy verseny alatt, és keresek egy halat.
Ami aktív és táplálkozik.
Ja, tehát mi az alapfilozófiánk, hogy mindig olyan pecát csinálj, amivel nem egy-egy helyen, hanem sok területen, nagy területen viszonylag tudsz találni aktív halat. Uh-huh. És akkor emiatt mi nem szoktunk soha így versenyezgetni. Már csak azért sem, mert drága a benzin.
Én akkor elkezdek lecsengetni, jó? Még ilyen mást, egy utolsó témát még bedobok. Vagy te még akarsz Lettországolni?
Én bármeddig hallgatnám, mert amúgy szerintem rohadt érdekes, ráadásul imádom a technikai sportokat.
De ne rabold már a segnyalással az időt.
De hogy számomra ez sokkal érdekesebb, mint mondjuk egy Féder verseny, mert itt lehetne még kérdezni arról, hogy hogyan csalnak a gépátvételkor, meg minden, de ezt majd egy másik adásban megbeszéljük.
Csalnak gépátvételkor?
Gépátvétel?
Hát tehát, hogy mondjuk megvan szabva, hogy 100 lóerős motor lehet a legnagyobb, vagy csak 70-nel lehet menni, vagy mit tudom én. És hogy hogyan csalnak ezzel, vagy
nincs. Hát meg a VB-n ugye kapsz magad mellé egy bírót, egy harmadik személyt a csónakba, vagy hajóba, bocsánat.
Hát, hogyha egy kosztarikai vámost kapsz magad mellé bírónak,
azt könnyű megoldani. Hát ugye Lukácsi Béla mesélt arról, hogy milyen volt az orosz bíró a 2004-es, vagy nem tudom melyik pergető VB-n.
Fölhözbaszta a kulacsát a csónakba. Meg ilyenek.
Igen. Ja, a Bosánszki, meg a Gégény is így járt.
Igen.
Ja, hát az oroszok ilyenek. Igen. Mi nem tapasztaltunk ezen a 4 VB-n semmit. Tehát nekünk tök jó fej bíróink voltak. Nem
az összes, mindegyik.
Ha akarnátok, akkor be lehetne rakni egy V8-as biturbós motort is a csónakba, és azzal is lehet menni.
Hát amennyiben a CF bizonyítványa, tanúsítványa hajónak engedi, akkor igen, és lehet persze. Tehát most a VB-n a leggyorsabb hajó az egy 300 lovas motorral volt. Egy
Nitro?
Egy Nitro Z21, az egy brutál hajó, 120-szal ment.
Azt a mindenit.
Tehát úgy kezdetek el, hogy volt a rajt, és akkor a másik magyar csapat, tehát mi jobbra mentünk, aha, el egy tóra, ők meg balra mentek el egy folyórendszerre. És ez a táv, ez a balos kanyar, ez 10 kilométer, 12 kilométer volt. És ők első bolyból indultak, egy nagyon komoly hajójuk van egyébként, és még mire beértek a kanyarba, addigra a következő bolyból, ami 10 perccel később indul, megelőzte őket ez a hajó.
Jézusom.
Tehát ők mennek ilyen, mentek szerintem szar hullámos terep volt, tehát aha, ilyen 60-nál nem tudtak szerintem gyorsabban menni, ott hagyta őket, mint ez.
Ja, na hát igen, ezért is érdekes ez.
Most nektek gondolom a civil munkátok meg a versenyzés azért kitölti az életeteket, de gondolkodtok ilyen szociális média karrieren? Tehát most, ha mindenkinek van egy YouTube csatornája.
Megesett, igen.
De hogy ti ezt egyre nem csapatjátok.
Hát még egyelőre nem, de tervem.
De hogy érzitek a tüzet, hogy egy kis szereplés és YouTube az lendítene?
Hát nekünk mindig a szenvedély volt, meg a hobbi volt így a horgászat. Most én ebben már elmozdultam, mert én december óta egy Adobo webshopnál dolgozom. Szóval engem majd akarjátok, ha nem látni fogtok különböző ilyen
de már nagyon jó videók vannak fönt a Jadabónak a YouTube csatornáját. Azt néztem, hogy a Bosánszki Petit, akit a hallgatók már ismernek, ő is például a balinos tippeket, meg tehát, hogy kimondottan jó kontent van, jó minőségben, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek.
Ja, pont most már most egy desodai videónk fog felkerülni, abban már én is szereplek, mint... Tehát ilyen keretek között szerintem sokat fogtok látni, és nem minket, mert ugye mi, mint egy csapat, aha, mi azért sokszor meg fogunk jelenni. Amúgy nem vagyunk azok a fajták, akik nagyon keressük a szereplési lehetőségeket, de szívesen szereplünk meg.
Hát nyilván ezzel jár az, hogy világbajnokok vagytok, egyszerűen kikerülhetetlen, hogy erről be kell számolni.
Hát úgy, hogy nekünk volt egy civil életünk, meg vagy egy rendes életünk, vagy nem, egy hétköznapi életünk, igen, meg ezzel, mert nem tudunk semmire.
Ja.
Alapvetően. Hát az, hogy egy YouTube csatornát üzemeltettünk volna még emellett, az...
Hát az...
Nem igazán.
Az majd ezután jön. Hát srácok, az a helyzet, hogy lejárt így nagyjából az időnk, mert most már kezdünk az egyik leghosszabb adás címért harcolni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. További nagyon sok sikert kívánunk nektek, mind köszönjük a munkában, szépen, mind a versenyzésben. Köszönjük. Reméljük, hogy lesz még alkalmunk itt a Parti Arcokon keretein belül is beszélgetni. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottak.
Iratkozzatok föl meg az összesen influenceri WhatsApp, amit ilyenkor el kell mondani, és találkozunk.
2 hét múlva, és még egy nagyon fontos, de ezt most senki nem fogja meghallgatni, jövünk majd ilyen kis speciális adással is a csatorna tagoknak. Sziasztok!
Sziasztok.
Ez volt a Parti Arcok Podcast. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz, keresd minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, SoundCloud-on és a Fisindán. 2 hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.